Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
Hat óra, jó reggelt kívánok! 2026. június 10-én szerdán a mikrofonnál Csete Beáta. Napos idő várható ma, legfeljebb keleten lehet zápor, zivatar, és megélénkül a déli szél. A legmagasabb nappali hőmérséklet 27 és 34 fok között alakul. Jelenleg 17 fokot mutat a hőmérő Budapesten, ahogy az ország leghidegebb pontjának tartott településen, a Nógrádi Zabaron is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány.
Ukrajna nem fogad el semmilyen Oroszországgal kötendő béke megállapodást, azt a részvétele nélkül hozzák meg, nyilatkozta az ukrán elnök.
Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát, Hajdúszoboszló július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz az elektromos sporteszközökkel közlekedni. Jó reggelt kívánunk, mondjuk a részleteket. Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
Valamennyi jelenlegi és korábbi országgyűlési képviselő eleget tett vagyonnyilatkozati kötelezettségének. Magyar Péter és Orbán Viktor vagyoni helyzete lényegében nem változott. A Tisza kormány legvagyonosabb képviselője Kapitány István, Kis Júlia Lilla összefoglalója.
Minden képviselőnk leadta a vagyonnyilatkozatát,
jelentette be a kormánypárt frakció vezetője. Bujdosó Andrea azt mondta, képviselőik többsége sikeres karrier után ült be a parlamentbe. Magyar Péter miniszterelnöknek továbbra is egy 12. kerületi ház, egy lakás és egy garázs van a nevén. Változatlanul tulajdonosa egy beépítetlen területnek Balatonhenyén, és van egy Volvója. Egyéb ingóságként egy pianinót és két festményt tüntetett fel. A kormányfőnek 88 millió forint megtakarítása van, főleg értékpapírokban. A kormánytagok közül Kapitány Istvánnak a legnagyobb a vagyona. A gazdasági és energetikai miniszternek több mint 6 milliárd forintnyi befektetése van. Résztulajdonosa egy malagai üdülőnek, gépkocsiként pedig egy Maseratit és egy Teslát tüntetett fel. A politikus ugyanakkor a fizetését jótékony célra ajánlotta fel.
A teljes miniszteri fizetésemet felajánlom a Magyar Koraszülött és Újszülött Mentőalapítvány részére.
Orbán Anita külügyminiszternek 237 millió, Hegedű Zsolt egészségügyi miniszternek 111 millió, Pusvai Gábor belügyminiszternek pedig mintegy 107 millió forint megtakarítása van. A belügyi tárcavezető 3 autót is feltüntetett. Ennél is több autója van Tanács Zoltán tudományos és technológiai miniszternek, aki a két ingatlana és a 280 millió forintnyi megtakarítása mellett 5 kocsi tulajdonosa. Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke egy 22 hektáros mezőlaki rétet és egy 1938 négyzetméteres csopaki gyümölcsöst is bevallott. Radnai Márka választások után április 27-én kapott ajándékba egy budapesti lakást és 2 BMW-t. Kitöltötte vagyonnyilatkozatát Orbán Viktor is. A korábbi miniszterelnök 36 évnyi képviselői munka után 9,1 millió forint megtakarítást vallott be, ami 4 millió forinttal több, mint januárban. Továbbra is egy felcsúti és egy 12. kerületi ingatlan tulajdonosa. Nem látszik jelentős változás Lázár János egykori miniszter vagyonnyilatkozatában sem. Neki továbbra is 46 ingatlanja van, és 40%-os tulajdonrésszel bír a Batidai vadászkastélyban. Ujjes Gergely egy 11 millió forintos babaváró támogatást vallott be. A Fidesz frakció vezetője emellett továbbra is 2 11. kerületi ingatlan tulajdonosa, de a nagyobbat éppen értékesíti. Rétvári Bence 3 ingatlan tüntetett fel, a KDNP frakció vezetőjének számláján 8 millió forint van, ami a 2026. januárjában leadott vagyonnyilatkozatához képest 6 milliós gyarapodás. Torockai Lászlónak mindhárom korábbi ingatlanja megmaradt. A Mi Hazánk elnöke januárban 1 millió forintos készpénzt vallott be, ami most arra lekerült a dokumentumról, bankszámlája viszont azóta 7 millió forinttal gyarapodott. Dúró Dóra Mi Hazánkos képviselőnek nyilatkozata alapján továbbra is megvan a Horthy szobra, házastársával Novák Előddel pedig mintegy 2000 könyvet is birtokol.
A vagyonnyilatkozati rendszer jelenlegi formája rossz, ezért azon változtatni kell. Erről a parlament folyosóján beszélt újságíróknak a miniszterelnök.
Magyar Péter megerősítette, hogy a javaslat szerint az integritás hatóság kap olyan jogosítványokat, amelyekkel egyértelműen ellenőrizni tudják a bevallások valóságtartalmát, és ha kell, eljárásokat is indíthatnak a képviselők ellen.
Én egyáltalán nem tartom túlzónak a 2 éves börtönbüntetést, ami majd szerepel ebbe a jogszabály csomagban, mint szankció, mert itt nagyon nagy közhatalommal felruházott szereplőkről van szó, és a közbizalmat olyan szinten sikerült lerombolni az utóbbi években, évtizedekben, hogy valamilyen erős szankció kell arra, ami visszatartó erővel bír.
Még egyszer megkeresi Súlyog Tamás köztársasági elnököt, és 4 szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el.
Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, jelentősen bővítik az integritás hatóság jogköreit. Vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, valamint kezdeményezheti állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát.
Ukrajna nem fogad el semmilyen Oroszországgal kötendő béke megállapodást, ha azt a részvétele nélkül hozzák meg, nyilatkozta az ukrán elnök.
Volodymyr Zelenszky az észt fővárosban, Tallinnban, az észak-európai és balti országok kormányfővel lezajlott találkozója után ismét hangsúlyozta, Kijevnek Európától és az Egyesült Államoktól is biztonsági garanciákra van szüksége. Az ukrán elnök úgy fogalmazott, nem fogadunk el olyan tárgyalásokat vagy megállapodásokat, amelyek rólunk szólnak, de nélkülünk zajlanak, miközben a háború a mi területünkön folyik, és a veszteségek túlnyomó részét Ukrajna szenvedi el.
A gazdák támogatására szólította fel a kormány Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője. A politikus emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság a magas üzemanyag és műtrágya árak miatt áprilisban lehetővé tette, hogy a kormányok rendkívüli segítséget nyújtsanak a gazdálkodóknak. Ezeket a támogatásokat év végéig lehet folyósítani.
A Fidesz képviselője azonban nem tud róla, hogy a magyar kormány ezt kérelmezte volna Brüsszelben. Hasonló esetben az Orbán kormány egyszer 25, egyszer pedig 20 milliárd forintos nemzeti támogatást nyújtott a gazdáknak az elmúlt években, hangsúlyozta Dömötör Csaba.
A kérdés már csak az, hogy a jelenlegi kormány nyújt-e támogatást, éle a bizottság által lehetővé tett támogatási lehetőségekkel. Hajlandó-e mérsékelni a magyar gazdák terheit az üzemanyagárak emelkedése miatt, a műtrágyárak emelkedése miatt, a kereskedelmi megállapodások által okozott károk miatt és az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése miatt.
Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszló nem vár a kormány előrehozott intézkedéseire. Július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni.
Ebben az évben május 22-éig országosan 745 felnőtt és csak nem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. 2 tizenéves életét vesztette, egy pedig jelenleg is kómában fekszik, számolt be a baleseti intézet főigazgatója. Viola Árpád hozzátette, egyre több az e-rolleres gázolás is.
Az e-roller használóknál tekintettel arra, hogy nagy sebességgel közlekednek, és ha esnek, akkor gyakorlatilag nincs az a reflexidő, amíg ők kitennék a kezüket, hogy elérjék a talajt esés közben. Ez annyira lerövidül, hogy ez a védekező mechanizmus nem tud érvényesülni, és a leggyakoribb sérülések a koponya, agykoponya sérülések és a mellkasérülések.
A Tisza alacsony vízállására készülve úszó vízkivételi művet telepítettek Szolnokon, hogy a térség csaknem 91 ezer lakosának ivóvízellátása zavartalan legyen.
Az országos vízügyi főigazgatóság szóvivő helyettese a Krónikának hangsúlyozta, az eszközt megelőzésként telepítették, egyelőre nem kell összekötni az épített vízművel, ha azonban a jelenleginél még 30 cm-rel csökkenne a vízszintje, akkor be kellene vetni az úszóművet. Szegi Attila hozzátette, hogy a Tiszatónál is folyamatos a víz duzzasztása, és igyekeznek minden esetben annyi vizet engedni, hogy a Tisza ne érje el a kritikus vízállást Szolnoknál.
Azért Szolnok térségében van erre a biztonságra szükség, mert ugye kisköre alatt nincs már duzzasztási hatás. Szerbiában van a következő vízlépcső, és annak a duzzasztó hatása nem hat vissza Szolnok térségéig. Ezért ott ilyen alacsonyabb vízállások alakulnak ki ilyenkor, nyári kisvízes időszakban, amikor a Tisza vízhozama nagyon lecsökken.
Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén Jósvafőtől északra a szlovák határ közelében.
A Nemzeti Park a közösségi oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk kora délután egy anyamedvét és egy bocsot látott. A bejegyzésben hangsúlyozták, hogy mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. Arra kérik a Nemzeti Park vendégeit, tartsák be a látogatási szabályokat. Tilos a sátorozás, és érdemes a vadászok által használt etetőhelyeket elkerülni.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Az M3-as autópályán Mogyoródnál terelést építettek ki. A Vásáros-Namény irányába tartókat, a 20-as és a 26-os kilométer között a leálló sávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható.
Budapest információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban tart a felújítása a második kerületben a Széher úton. Mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-es autóbusz terelve közlekedik a Szél-Kálmán tér felé, több megállót nem érint. Tart a vasúti híd felújítása a Budafoki úton a Rákóczi hídnál. Irányonként egy sáv járható. Péntekig éjszakánként teljes szélességében lezárják a Budafoki utat. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Estétől északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, és egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű, északnyugaton lesz hűvösebb.
Ez volt a Krónika 6-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 7 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
A mikrofonnál Berő Emese. Ugyan a fél időben még hátrányban volt, végül 3-1-re legyőzte Kazaksztánt a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A gólokat Szoboszlai Dominik, Séfer András és Tóth Rajmund szerezte. A kazakok a 63. perctől emberhátrányban játszottak. Kiütéses győzelmet aratott a magyar női labdarúgó válogatott, a miénk világbajnoki selejtezőn a C divízióban 6-1-re verték a vendég Andorrát, így a Nemzetek Ligájában feljutottak a B-divízióba, illetve bejutottak a VB-selejtező rájátszásába. Közös megegyezéssel távozik a Real Madrid labdarúgó csapatától Álvaro Arbeloa, aki Xabi Alonso menesztése után megbízott vezetőedzőként 28 mérkőzésen irányította a spanyol fővárosiak első csapatát. Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapata a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. A 8-ból 5 magyar öttusázó jutott tovább a selejtezőből a budapesti világkupa női versenyében. Az olimpiai negyedik helyezett Guzi Blanka megnyerte csoportját, rajta kívül ott lesz az elődöntőben Mészáros Emma, Rancsák Diana, Erdős Rita és Varga Orsolya Dorottya is. Új sérülése miatt nem játszhat a vízilabda bajnokok ligája máltai négyes döntőjében Bíkvári Vince, a Barceloneta magyar válogatott légiósa. A spanyol gárda csütörtökön a címvédő Ferencváros ellen száll medencébe az elődöntőben. Az Európa Kupa győztes Bilbaóban folytatja pályafutását Somogyi Ádám, a férfi kosárlabda NB1 elmúlt kiírásában ezüstérmes Szolnok meghatározó játékosa. Köszönöm figyelmüket!
A Nemzeti Sportkrónikát hallották.
2026. június 10-én szerdán Margit és Gréta névnapján jó reggelt kívánok. Néhány téma, amellyel foglalkozunk a Jó reggelt Magyarország műsorában. Már 3000 sertést kellett leölni a hazai sertéspestis járvány miatt. A vírus ellen nincs vakcina, 8 éve pusztítja az állományt. Hogyan látja a sertés ágazat jövőjét a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke? Hamarosan erről is beszélünk. És még ebben az órában szó lesz arról is, hogy eszkalálódik a közel-keleti konfliktus. 8 után beszélünk arról, hogy felfüggesztette a devizahiteles pereket és végrehajtásokat az országgyűlés, hogy ez egészen pontosan hogy fog kinézni, kinek kedvező, és kik esnek bele ebbe a körbe. Ezt is megkérdezem majd egy ügyvédtől. Aztán pedig szó lesz arról, hogy mit jelent a magyar munkaerő piacra, illetve a gazdaságra nézve a kormánynak az a szigorítása, miszerint 3 országból leáll a vendégmunkások behozatala. 8 óra előtt pedig egy nagyon érdekes témát feszegetünk, ugyanis felülvizsgálná a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat az oktatási miniszter. Azt mondja, hogy ezek a 6-osztályos gimnáziumok tulajdonképpen csak az elit újra termelődését szolgálják. Ugyanakkor felmerül a kérdés, hogy a tehetségesebb, ambíciózusabb gyerekek fejlődését hogyan és mennyiben foghatja vissza az, hogyha nem kapják meg a lehetőséget a gyorsabb haladásra. Erről is beszélgetünk majd. Aztán 3:49 előtt pedig egy igazán aktuális kérdés, mert hogy szigorítják az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozást. Közlekedési szakjogászt kérdezem majd a témában. Tartsanak velünk ma reggel is.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
Nem kapott szabad kártyát, nem lesz ott a világbajnokságon a magyar férfi kézilabda válogatott. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében azon csapatok közül, amelyek a pályán nem harcolták ki a 2027-es VB-n való részvételt, Szaúd-Arábia és Törökország kapott indulási jogot. A magyar nemzeti csapat a szerbekkel szemben bukta el a VB-selejtezőt még májusban, így nehéz helyzetbe került a 2028-as olimpiára való kijutásig vezető úton, hiszen oda első körben a világbajnokságról lehet kvalifikálni. Egy jó szereplés a 2028-as Európa bajnokságon azonban még esélyt adhat a Los Angeles-i ötkarikás játékokra. A válogatott átlövőjét, Ónódi János Kuti Mátét a döntés után Bera Emese hívta fel telefonon.
Azt tudom, hogy mióta véget ért a Magyarország-Szerbia VB-selejtező, és kiderült, hogy a pályán nem sikerült kiharcolni a világbajnoki szereplést, azóta újságírók, szurkolók és mindenki, aki szereti a kézilabdát, abban bízott, hogy meg lesz az a szabad kártya, mert hogy jogosultnak éreztük magunkat arra az elmúlt évek eredményei alapján. Nem tudom, hogy a játékosok között ez hogy volt, ez a várakozás, ez a reménykedés.
Hát igazából nagyon vártuk, ugye tudtuk, hogy holnap van a sorsolás, úgyhogy tudtuk, hogy az június 10-ig ennek mindenféleképpen, hogy meg kell, hogy legyen ez a döntése a szabadkártyákkal kapcsolatban. Reméltük, hogy ez minél hamarabb meg lesz azért, hogy ezt nem húzzák el így az utolsó napig, és hogy ma derül ki, és hát nyilván azt is nagyon reméltük, és azt gondolom, hogy hittük is, hogy az egyik szabadkártyát azt megkapjuk, de mint most már ugye tudjuk, ugye sajnos nem mi kaptuk ezt, azért nyilván most azt gondolom, én csak személyemről tudok nyilatkozni, de egy nagy csalódottság és szomorúság dolgozik bennem. Így azt tudnám mondani erre a szituációra, hogy ez így egy dupla nagy pofon, ugye az első a pályán érkezett Szerbia elleni meccs után, a második pedig ezzel a rossz hírrel.
Azt egyébként már sikerült feldolgozni, vagy éppen azért nem, mert hogy ez a reménykedés ez egészen eddig élt? Tehát, hogy eddig nem is annyira foglalkoztatok annak a csalódásnak a feldolgozásával?
Hát őszintén nekem személy szerint például nehéz volt visszamenni a saját klubomba és tiszta fejjel kézilabdázni, azért még a reménykedés az tényleg dolgozott bennem, és hajtott és motivált, ezért talán tudom azt mondani, hogy jó, hogy talán ez a szezon után derült ki, most már azért mindenkinek szezon után van ez a rossz hír, de mindenféleképpen azért azt kell mondjam, nehéz volt befejezni a szezont, nyilván valaki ért közbe sikerélmény is, de nehéz volt így ezt a szezont lezárni. Azt mondom, hogy talán így két helyek között maradni még, mert azért a válogatott az azt gondolom, hogy mindenkinek a szíve ügye. Úgyhogy volt egy kis boldogság, hogy vége lett a szezonnak, de még mindig ott volt a kérdője, hogy oké, de hogy mi fog történni a válogatott, hogy megkapjuk-e a szabadkártyát, és ugye hát ez ma derült ki, hogy nem sajnos.
Arról ugye nagyon sok szó esett, hogy hétfőn lesz egy elnökségi ülés, ahol majd kiderül a szövetségi kapitány Csema Rodriguez jövője. Nyilván nem kérem tőled, hogy mondj az ő munkájáról véleményt, mert egy játékos ezt nem szokta, vagy ilyet nem szokott, de úgy érzed, hogy lehet, hogy szükség van egy kis frissítésre, egy kicsit más irányra?
Erre nem tudok válaszolni. Nekem nyilván az a dolgom, hogy aki az edző, én az ő keze alatt én 110%-omat teljesítsem. Azért azt gondolom, hogy amit itt a fiúk itt az elmúlt években, ugye, amikor én esetleg még nem is voltam velük, ugye sérülés miatt, de olimpián jártak Párizsban, előtte egy történelmi Európa-bajnoki 5. helyezést értek el, ami azt gondolom azért, hogy magáért beszél. Most ez valamiért így alakult. Mindenféleképpen azt gondolom, hogy le kell vonni ezekből a tanulságokat, és hát kell gondolni, hogy inkább változtatni, ez biztos. Hogy ez milyen mértékben történik meg, ez már a mások dolga, de azt gondolom, hogy ebből az egészből.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 22 perc, mintegy 100 gyermek befogadására alkalmas egy újabb debreceni Tócóvölgyben megnyílt bölcsöde. A beruházást a Hajdú-Dorogi Metropolitai Egyház csaknem 1,4 milliárd forint visszanemtérítendő támogatással valósította meg, és Gödöllőn, valamint Makón is hasonló intézményt adtak át a gyermekeknek. További részletek Cinege Leventétől.
Régóta részt veszünk a gyermekvédelem területén a szakellátásban.
Tőkés Margaréta, a Hajdú-Dorogi Főegyházmegye gyermekvédelmi irodájának vezetője.
A gyermekjóléti alapellátások közé tartozik a bölcsődei ellátás. Egészen a kisgyermekkortól a felnőtt korig felelősséget vállal az egyháza gyermekek nevelésében. Innen jött az ötlet, hogy a legkisebbeknek a gondozása nevelése során is vállaljunk szerepet. 2023-ban alapítottuk az első bölcsődénket Hajdú-Dorogon. Ezzel már pár húzamosan folyamatban voltak Debrecen városával egyeztetések. Ekkor jelent meg egy pályázat, amelynek keretében a nagy bölcsöde fejlesztésekre lehetett pályázni. Az a döntés született, hogy akkor Debrecen városában is szeretnénk egy ilyen bölcsödét létrehozni. Ugye ez a Hajdú-Dorogi Főegyház megyének a székhelye. Ezzel párhuzamosan Makón és Gödöllőn két parókia, ami a Főegyház megyéhez tartozik, szintén úgy döntött, hogy szeretnének ők is bölcsödét nyitni, és hát három pályázat került benyújtásra a Hajdú-Dorogi Főegyház megyéhez kapcsolódóan, kettő ugye parókiához kötődően, egy pedig a Hajdú-Dorogi Főegyház megyéhez.
Tőkés Margaréta úgy fogalmazott, Debrecen mérete és a kisgyermek napközbeni ellátás iránti növekvő igény indokolta az egyházi fenntartású bölcsődék létrehozását, ahol a keresztény katolikus értékek szerinti nevelés már a legkisebbeknél is megkezdődhet. A 8 csoportos 4 gondozási egységgel működő intézmény 96 férőhelyes kapacitásából fakadóan örömmel látja a vezetőség, hogy az elmúlt héten már 87 gyermek beiratkozásánál tartottak, ugyanakkor ugyanakkor hangsúlyozta, hogy a létszám folyamatosan változik az óvodáskor elérésével, mivel ekkor a kisgyermekek akár évközben is elhagyhatják az intézményt.
Ez a vállalás a 96 férőhely, ez betöltött férőhelyre vonatkozik a projekt keretében, és ez azért is számít nagyon eredményesnek, mert ugye több bölcsőde is nyílt, nagyon nehéz a toborzás során úgy betölteni a férőhelyeket, hogy tartósan fent tudjuk tartani ezt a létszámot. Az állami jogszabályoknak megfelelően történnek a gyermekek felvétele, tehát vallási hovatartozástól teljesen függetlenül várjuk a gyermekeket, illetve a családjaikat. A családoknak a jó része térítésmentesen jut hozzá ehhez az ellátási formához, mert ugye az állam részéről nagyon sok támogatás adott, illetve a jogszabályban is meghatározottak szerint, hogyha valakinek a családi helyzete, több gyermek van a családban, vagy az anyagi helyzeti nem teszi lehetővé, ugye mindenféle támogatási formák adottak a családok számára.
A hajdúdorogi főegyházmegye gyermekvédelmi irodájának vezetője hangsúlyozta továbbá, a bölcsődei ellátás többségében nem jelent anyagi terhet a családoknak. A közelmúltban Gödöllőn 28, Makón pedig 24 férőhelyes bölcsődét nyitottak a projekt keretében, és tapasztalataik szerint a kisebb intézmények könnyebben telnek meg. Gyakran már indulásuktól teljes kapacitással üzemelnek. Tőkés Margarita kiemelte, általában mindenhol nagy az igény a napközbeni gyermekelhelyezésre és a korai fejlesztésre, a bölcsődékben tartott fejlesztő foglalkozások célja pedig, hogy a gyerekek testi és értelmi képességei már pici korban fejlődjenek, így az óvodába való átmenet zökkenőmentes lesz.
Nagyon örülünk neki, hogy tavaly, ahogy megnyitottuk a kapuinkat, ugye viszonylag egy éves működésen vagyunk túl, majdnem a teljes létszámot, ez a legnagyobb telephelyünk, 96 férőhelyes, pont a napokban értük el a legmagasabb létszámot, majdnem teljes feltöltöttséggel működünk, úgyhogy egy év alatt is igen sikeresek lettünk és népszerűek a városban.
Erősítette meg kérdésemre Rása Szabó Marianna, Tócóvölgyi intézmény vezetője.
Azt gondolom, hogy itt Debrecenben nem vagyunk könnyű hely, mert egyébként is egy nagyon nagy bölcsődei hálózat már régebb óta működik a városban. Én azt gondolom, hogy mi egyetlen egy görögkatolikus bölcsödeként, ezzel az organikus keresztény pedagógiai szemléletünkkel, amivel elkezdtünk működni, meg tudjuk találni a mi célközönségünket. Akik minket választanak, azok fontosnak tartják kisgyerekes családok, hogy a legkisebbek már ebben a keresztény szemléletben nevelkedjenek, olyan értékeket kapjanak, ezt mi beépítettük a mindennapi szakmai munkánkban. Igyekszünk ezeken az értékeken és egy ilyen vízióval működni továbbra is.
Rása Szabó Marian elmondta továbbá, a bölcsődében már a kezdetektől tudatosan beépítették a görögkatolikus hagyományokat és szokásokat, például húsvét és adventi ünnepségek, hétindító imák és az étkezések előtti utáni imádságok formájában, miközben hangsúlyozta, hogy az intézmény nyitott minden család felé. Nem kérnek felekezeti hovatartozást, csupán azt várják el, hogy a szülők elfogadják a keresztény értékek szerinti nevelést. Az elmúlt évben több mint 100 családot láttak el, jelezve a szolgáltatás iránti erős helyi igényt, tette hozzá.
Az egyik család visszajelezte, hogy esküvőn voltak, ahol egyházi szertartás keretében is összeadták a párokat, és a kicsinek az itteni heti hétindító ima alkalmával, ugye ő hallja az imádságokat, összekulcsolta a kezét, és tudta a szöveget, tehát hogy be tudott kapcsolódni. Az ő kis saját kis szintjükön nagyon szívesen veszik. Nyilván nem arra kell gondolni, hogy mit itt hitoktatást végzünk, vagy olyan hittanóra keretében, de nagyon szeretnek együtt énekelni, és azokat az értékeket, a közös öleléssel, hogy beszélünk a szeretetről, az odaadásról, az elfogadásról. Ebben a korban is már nagyon jól meg lehet alapozni, és a mi szakmaiságunk, a pedagógiai szellemiségünk is szorosan összekapcsolódik, tehát megvan a keresztmetszete ennek. A keresztény organikus pedagógia felfogása szerint a nevelésünk egy növelés, és nem drasztikusan és lenyomva a gyerekek torkán azokat az elképzeléseket, tehát nagyon finom hangolva, támogatva a mi környezetünkkel a gyereknek a kibontakozását, növekedését, igyekszünk egy nagyon gyermekközpontú, szeretetteljes bölcsődei közeget kialakítani.
A hajdúdorogi főegyházmegye fenntartásában működő intézmény vezetője arról is beszélt, Fülöp érsek Szent Anna oltalmába helyezte az újonnan indított intézményeiket, ezzel is hangsúlyozva a nagymamai szeretetet és gondoskodás értékét, amely a bölcsődei nevelés alapját képezi. Az egyház közösséggel szoros együttműködésben nem csak a gyermekekre, hanem a családokra is kiterjedő közösségépítő programokat kínálnak. Rása Szabó Marian rámutatott a szülőknek szóló támogatást szolgáló kezdeményezésekre, többek között a Szent Lukács Korafejlesztő Központtal közös szülői tréningre és a Baba Mama Klubra, valamint a képernyőmentességet népszerűsítő programra. A pályázati forrásokból a legmodernebb bölcsődei eszközöket és játszóudvart valósítottak meg, a jövőben pedig annak kibővítését tervezik, tette hozzá a Tócóvölgyi Intézmény vezetője.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban hétköznapokon 18.30-tól másnap hajnali 5 óráig és hétvégenként lezárják a pesti alsórakpartot. Az Erzsébet híd és a Margit híd között már átadják a gyalogos és kerékpáros forgalomnak. Lezárták a félútpályát a 22. kerületben a Rózsakert utcában a Rákóczi út közelében burkolatjavítás miatt. Szűcs Magdolna, BKK Info.
MÁV Info.
Jó reggelt kívánok! Nincsenek forgalmi fennakadások a vasúthálózaton. Karbantartás miatt vasárnapig pár perccel módosult az S60-as, Z60-as vonatok és a Békéscsabai fővonali nemzetközi intercitik menetrendje az Újszászi-Szolnoki elővárosi szakaszon reggeltől késő estig. 23-áig a pécsi meccsek és a kaposvári intercitik helyett pótlóbuszok szállítják az utasokat Sárbogárd és Dombóvár között, az S40-es vonatok helyett ma még ugyanitt, holnaptól már Simontornya és Dombóvár között járnak a buszok. Péter Károly már inform.
Időjárás jelentés.
17 fokot mutat jelenleg a hőmérő Budapesten, de hogy milyen idő várható országszerte nap végéig, arról már Mráz Annát, a Hungaromet munkatársát kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok! Ma front érkezik, előtte pedig délelőtt kevesebb helyen, délután elszórtan várható zápor, zivatar. Estétől nyugat felől megvastagszik a felhőzet, és egyre több felé fordul elő eső, zápor, zivatar, délnyugaton akár heves zivatar is. Emellett pedig megerősödik, viharossá fokozódik az északnyugati szél. A mai csúcsérték általában 27 és 34 fok között valószínű, azonban északnyugaton és az északi határ mentén ennél hűvösebb lehet. Késő este hazánk északnyugati felé 13 és 20, másút 20 és 25 fok várható.
Köszönjük szépen, fél hét után egy perccel rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közösségi oldalán hangsúlyozta, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz. Újabb gazdasági megszorító intézkedéseket vezet be Oroszországgal szemben az Európai Unió. A 21. szankciós csomagban az orosz gazdaságot, az energiaszektort, pénzintézeteket, valamint a kriptovaluták piacát korlátozzák. Ismét amerikai légicsapások érték az iráni partvidék légvédelmi létesítményeit. A Donald Trump elnök által elrendelt hadművelet az amerikai parancsnokság szerint arányos önvédelmi lépés volt arra, hogy feltételezések szerint iráni drón miatt zuhant le egy amerikai katonai helikopter a Hormuzi szoros térségében. Teherán tagadja a vádakat. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy késeléses támadás után. Hétfőn, éjjel, Belfastban egy 30 éves szudáni állampolgár súlyosan megsebesített egy helyi férfit. Bár a hatóságok a támadót őrizetbe vették, Belfastban tömeg vonult az utcákra. Több lakóépületet megtámadtak a bevándorló negyedekben, valamint járműveket és kukákat gyújtottak fel. Sztrájkolnak ma a francia vasutasok. Országszerte és több nemzetközi vonalon is fennakadásokra kell számítani. Az Intercitynek csak a felek közlekedik majd. Kimaradó járatokra figyelmeztetnek a regionális vonalakon is, különösen Párizs környékén. Az Állami Vasúttársaság szakszervezetei béremelést követelnek. A híradást Bánáti Bence készítette, krónikával 7 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Chery Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9 490 000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Chery márka kereskedésekben.
Házas kamarakoncertek után itt az új variációk bérlet. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának kamarakoncertjein a zeneirodalom gyöngyszemei és különleges, ritkán hallott művek elevenednek meg a Dohnányi Ernő Zenei Központban. Csatlakozzon a variációk bérlet előadásaihoz, és élj át a művészekkel a zenei kalandot. Tradíció, közösség, varázslat. Köztünk a helyed. mrme.jegy.hu.
Reklámot hallottak.
Vármegyéről Vármegyére. Komárom Esztergom.
Évezredek óta épít és restaurál. Süttői mészkő. Komárom és Esztergom között félúton, a Duna jobb partján terem ez a nemes anyag. Magyarország talán leghíresebb mészköve, a folyón eljutott Európa számos városába, de még a tengeren túlra is. S hogy itthon hol használták fel? Íme néhány példa. Budai vár, Citadella, Diósgyőri vár, Gödöllői Grassalkovics kastély, Halászbástya, Keszthelyi Festetics kastély, Lánchíd, Margit híd, Mátyás templom, Milleneumi emlékmű a Hősök terén, Országház, Tőzsdepalota. Elegáns, világos színű, masszív, de mégis könnyen formálható. Alkalmas kültéri és beltéri burkolásra, ablakpárkányok, lépcsők és szobrok készítéséhez, kandallónak vagy éppen út építésére. Mivel süttő történelmi öröksége a kőfaragás tudománya, így még ma is innen kerülnek ki a minőségi díszítőelemek, faragványok és lábazatok. Ezt a pleisztocén korban keletkezett anyagot már a rómaiak is bányázták. Süttői mészkőből készült akvinkum és az egykori Interciza néhány épülete a mai Dunaújvárosban. A környék lakosságának generációi foglalkoztak a mészkő kifejtésével és megmunkálásával. Süttőn még mindig név szerint ismerik a 200-300 évvel ezelőtt betelepült olasz és német származású kőfaragó familiákat.
A műsorszám az Agrárminisztérium és a Hungarikum Bizottság megbízásából készült.
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
6 óra 37 perc, a mesterséges intelligencia pedagógiai alkalmazásait vizsgálja a Debreceni Egyetem kutatója. Az Agora Tudományos Élményközpont szakmai munkatársaként Kara Bálint különösen a testnevelés órákon a gamifikáció és a személyre szabott fejlesztés lehetőségeit kutatja. Munkája során oktatói tevékenységet is folytat, és több szakcikket publikált már a mesterséges intelligencia oktatási szerepéről. További részletek Cinege Leventétől.
Ez a robot képes a zongorát a megfelelő instrukciók alapján játszani.
Kézjelekkel irányítható zongorázó robot mozgás lekövető utasítás háromdimenziós virtuális valóság. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem informatikai karán ezeken kívül 2022 tavasza óta akár önvezető autókat is programozhatnak a hallgatók. Egy ismert nemzetközi vállalat és az ELTE együttműködésével indult el 4 éve az országban elsőként a mesterséges intelligencia tanszék, mondta el még korábban az M1 híradóban Szászi István, a cégcsoport magyarországi vezetője.
A Bosch és az ELTE egyik legizgalmasabb közös kutatási területe a 4-es és 5-ös szintű önvezetés támogató rendszerek fejlesztése, ahol a gépi intelligencia már teljes mértékben emberi felügyelet és beavatkozás nélkül át tudja venni a járművek biztonságos irányítását.
Az együttműködés az egyetemi éveken is túlmutat, ösztöndíjprogram kutatói munka és a diploma megszerzése után akár azonnal elhelyezkedhetnek a végzett hallgatók a hazai cégeknél. A tanszék a hazai digitális ipar fejlesztését is szolgálja. A tantermek mellett munkaállomások, workshop szoba és könyvtárhelyiség is segíti a hallgatókat. Arról pedig, hogyan néz ki egy testnevelés óra, ahol az EMI személyre szabott feladatokat és pontgyűjtő rendszert alkalmaz, Karab Bálintot, a Debreceni Egyetem testnevelés történelem szakos hallgatóját, kutatóját, az Agora Tudományos Élmény Központ szakmai munkatársát kérdeztem.
Például generatív szoftverként egyéb feladatokat adunk a gyerekeknek. Például, ha megnézzük, a gamifikáció ugye játékosítást jelent. Ez abban rejlik, hogy például én azt mondom, hogy kosárlabdát akarok oktatni egy kisebb korosztálynak, de ez működik egészen gimnáziumig is, akár egyetemen is, adunk úgymond egy játékosabb formátumot az órának. Például különböző címet találhat ki egy-egy gyakorlatnak, illetve különböző pontokat tudnak szerezni, ahol valamelyest hozzásegítjük a tanulókat ahhoz, hogy egy olyan kört adjunk és támogassunk, illetve alakítsunk ki az órán keretén belül, ahogy tudják élvezni, és egy játékos formátumban tanuljanak, illetve edukálódjanak. Netfit adatfeldolgozásnál elsősorban figyelnünk kell arra, hogy nem neveket használunk, illetve bármilyen olyan személyes adatot, ami a tanulókhoz kapcsolódik, anonim módon kell akár az adatokat bevinni, illetve ezt meg is tudjuk akár tekinteni, hogy milyen különböző felhasználási lehetőségek vannak rá.
Karab Bálint szerint a mesterséges intelligencia fiktív adatok generálásával és elemzésével gyorsan és hatékonyan képes vizualizációkat készíteni, személyre szabott fejlődési terveket ajánlani, valamint feltárni az előző évekhez képest mutatkozó eltéréseket. A kutató hangsúlyozta továbbá az oktatók folyamatos önképzésének szükségességét, és minél több hazai és külföldi online videó tananyagot, szakirodalmat, valamint az EU és más források által közzétett etikai irányelvek tanulmányozását javasolta a generatív eszközök felelős alkalmazásához.
Azt ajánlom, hogy mindenki tesztelje, hogy neki mi az, ami kedvező, akár egy órán keretén belül, vagy annak előkészítéséhez. Ehhez használtunk akár a notebook elemet, bármelyik úgymond Gemini, Perplexity vagy ChatGPT szoftvert, viszont figyelnünk kell arra, hogy ez mennyire hatásos úgymond a mi munkánknak, illetve milyen mértékben tudjuk felhasználni. Sokat segítette, vagy sem? Ezeket tesztelni kell, ez egy folyamat, úgymond megoldást találni a saját egyéni lehetőségekre. Mi a kutatásainkban, elsősorban az első kutatásban két csoportot mértünk fel, ahol leendő testnevelő tanár hallgatókat, illetve már pályán lévő testnevelő tanárokat kérdeztünk, és mértük fel, hogy hogyan viszonyulnak, illetve itt volt egy generációk közti különbségvizsgálat, ahol megnéztük azt, hogy az Y, az X és a Z generáció hogyan viszonyodik úgymond magához az AI használathoz. Illetve attitűdöt és használati vizsgálatot is csináltunk, amivel úgymond feltérképeztük, hogy eddig hogyan állnak, és ezt a jövőben is szeretnénk feltérképezni, hogy mennyit fejlődtek akár azok, akik erről előadást is hallgattak, vagy milyen keretek között hallhattak az egyetemen. Szeretnénk ezt kibővíteni, illetve több csoportot is vizsgálni, de elsősorban az eltérés az látható volt.
Kutatásaik meglepő eredménye fogalmazott Karab Bálint, hogy a generációk között nincs jelentős különbség az EMI eszközök használatában, így mind a fiatalok, mind az idősebbek hatékonyan alkalmazhatják ezeket a megoldásokat, ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az iskolai beépítés nem rövid folyamat. Több év tapasztalatszerzésre is folyamatos finomhangolásra van még szükség annak eldöntéséhez, mi szolgálja valóban az oktatást és mi az, ami nem. A kutató kiemelte, hogy a siker a tanárok módszertanától függ. A frontális vagy az interaktív eszközök használata befolyásolhatja az eredményeket, ezért közös előadásokra és videókra épülő edukációs programokra van szükség, miközben meg kell őrizni a kreatív és kritikus gondolkodást, és ösztönözni kell, hogy a diákok saját ötleteikre építsék munkájukat, ne csupán generatív szövegekre támaszkodjanak, véli a Debreceni Egyetem kutatója.
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
6 óra 42 perc, egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei telepen a házi sertés állományban is igazolták az afrikai sertés pestist, ami miatt egyes harmadik országok ideglenesen beviteli tilalmat rendelhetnek el a magyar húsokból. Hogy hogyan hat ez a sertés ágazatra, illetve a tenyésztőkre és a piaci folyamatokra, erről már Éder Tamást, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnökét kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No hát, hogyha én jól olvastam, de segítsen vagy javítson ki, hogyha nem jól mondom, 8 éve jelen van Magyarországon ez a sertéspest is. Elsősorban a vaddisznó állományból terjed, védekezni ellene csak teljes lezárással lehet. Mi a megoldás?
Így van, 8 éve jelent meg Észak-Kelet Magyarországon ez a vírus. És hát úgy tűnik, hogy Egyelőre nem sikerül a vaddisznó állományban megfogni. Gyakorlatilag Észak-Magyarországról, ott északon egészen Komáromig, Dél-Alföldön, Szolnok megyéig, és most már Dél-Dunántúlon, Baranyában is megjelent ez a vírus Horvátországból. Tehát szép lassan az országnak a fele, vagy lassan kétharmada a vaddisznót nézve fertőzött. Mi a legelejétől, már akik a sertéstenyésztésben érintettek, vagy a sertéshúságazatban érintettek, az elejétől nagyon szigorú fellépést kértünk a hatóságoktól. A külföldi példák azt mutatják, hogy csak ott tudtak sikeresen fellépni, ahol hát a fegyveres erők, a vadászok, az erdészek összehangoltan ritkították meg az egyébként rendkívül sűrű vaddisznóállományt, és ezáltal szép lassan eltüntették azokat az állatokat, amelyet hordozóként vinnék ezt a betegséget, illetve ami nagyon fontos, hogy a területről le kell vinni az egyébként a vírus miatt elpusztult állatokat. Most úgy tűnik, hogy Magyarországon ez nem történt meg rendesen, és a vírus folyamatosan terjed, és csak földrajzi gátak tartják meg, így például az M1-es a Dunántúlnál, illetve a Duna az Alföldön. Védekezni egyrészt a tenyésztőknek, hát úgy lehet, hogy maximálisan betartják a járványügyi elírásokat. Itt erről pontos leírásokat találnak például a Nébi honlapján, de sok más szakmai szervezet is pontosan megadta, hogy milyen lépésekre van az arra szükség, hogy minimalizálják ennek a betegségnek a házi sertésbe történő bemenetelét. Sajnos úgy tűnik, hogy ennek az üzemnek, amelyik egyébként rendkívül közel van a román határhoz, ennek az üzemnek nem sikerült. És ez azért fontos, mert Románia, hogy hát finoman fogalmazhatok, akkor sokszorosa nehéz helyzetben van a sertéspestis tekintetében, az afrikai sertéspestis tekintetében. Ott házi sertésállományok is folyamatosan fertőződnek meg, a vaddisznók betegek, tehát Románia helyzete sokkal súlyosabb e tekintetben, mint magyarországi.
Ugye nem minden évben támad, bizonyos időközönként végez nagyobb pusztítás, most idén eddig 3000 sertést kellett leölni, ugyanakkor egy rendkívül ellenálló vírusról beszélünk, mert hogy lefagyasztva évekig sózott, szárított húskészítményekben pedig 140 napig, a talajban pedig 100 és 200 napig is fertőző képes marad. Említette az előzőekben, hogy védekezni gyakorlatilag csak ezzel a teljes összefogással, amit ön is mondott, a fegyveres szervezetek, a vadászok, ugye, akik tudják azt az állományt ritkítani, a vaddisznó állományt. Ugye volt egy egyeztetés a szakminisztérium és a sertéstenyésztő ágazat képviselői között, mire jutottak, hogyan lehet ezt megoldani, hiszen azért mégiscsak közel 3 millió sertést tenyésztenek ma Magyarországon. Nyilván nem fogyasztjuk el belföldön mindegyiket, azért nagy szükség lenne arra, hogy ezeket Európában, vagy akár Európán kívül is értékesíteni lehessen.
Néhány dolgot azért szögezzünk le. Tehát eddig csak vaddisznóban volt Magyarországon afrikai sertéspest, és ez az első üzem, amelyik megfertőződött, és reméljük, hogy nem is lesz másik. Másodszor pedig azt pontosan kell látnia minden egyes fogyasztónak, minden egyes polgárnak, hogy ez a vírus, ez emberre teljesen ártalmatlan. Tehát nem kell attól tartani, hogy még ha vaddisznó kolbászt teszik is, hogy ebből neki problémája lehet, de ugyanakkor a telepeket mégiscsak arra kell felhívnunk, hogy rendkívül módon vigyázzanak. És akkor most visszatérve arra a kérdésre, amit föltett. Igen, itt az ágazat szereplői attól tartanak a leginkább, hogy a különböző EU-n kívüli országok exportkorlátozó intézkedése, ami ilyen esetekben bizony meg szokott történni, ez az exportkorlátozó intézkedés azt eredményezi, hogy Magyarországon beragad hát 10-20 ezer tonna sertéshús. Tehát olyan sertéshús, amit korábban Európán kívülre adtak el magyarországi húsipari szereplők, sikeresen jó üzleti kapcsolatokat kiépítve, legyen ez a Távol-Kelet vagy a Balkán. Ezen húst nem tudják most már sajnos kiszállítani, és egy jó darabig nem is fogják tudni kiszállítani. Ez a hús itt ragad bent az országban, és nyomni fogja az egyébként is nagyon zavaros piacot. Azt kell látni, hogy az Európai Unió sertés piaca több mint egy éve kihívásokkal küzd, ilyen finoman fogalmazzak, a belső fogyasztás sem növekszik, és az Európai Unió jelentős exportpiacokat veszített el az elmúlt egy évben, részben szintén állategészségügyi problémák miatt, Spanyolországban megjelent az afrikai sertéspest is, részben pedig például a kínai Európai Uniós vámháborúk miatt, aminek az egyik áldozata az Európai Unió sertés húsa volt, sertés ágazata volt a tavalyi évben. Tehát egy egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és hát attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertés ára beszakad, és a még tovább beszakad, egy 30-40%-ot elveszített már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
No hát innen folytatjuk legközelebb. Éder Tamás, a Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara élelmiszeriparért felelős országos alelnöke volt a vendégünk. Az afrikai sertéspestés hatásáról beszélgettünk az elmúlt percekben. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
6 óra 50 perckor külpolitikával folytatjuk. A vonalban Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutató Központ John Lukács Intézetének egyetemi docense. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
Eszkalálódni látszik a közel-keleti konfliktus, ugye csapást, ellencsapást követ, aztán pedig Donald Trump, amerikai elnök arról beszél, hogy nagyon-nagyon közel van egy nagyon erős megegyezésnek az időpontja, akár 2-3 napon belül is aláírható, és akkor a hormuzi szoros is megnyílik. Na nézzük, hogy mi történik jelen pillanatban a közel-keleten.
Hát azt kell látni, hogy itt két részben összekapcsolt szintéren zajlik két háború, az amerikai-izraeli-iráni háború, ahol az intenzitás jelentősen csökkent, a felek mondjuk azt, hogy egy törékeny tűzszünetnek nevezett tárgyalási folyamatban vannak, de azért az olyan események, mint például az Apache helikopter lelövése Irán részéről, és ennek megbosszulása, vagy erre válasz amerikai részéről bekövetkezik, és a másik pedig egy Izrael-Hezbollah-libanoni háború zajlik, ahol továbbra is nagyon aktív, és jelenleg gyakorlatilag ez jelenti a fő eszkalálizós veszélyt, és alapvetően ugye a két helyszínen négy szereplő van, az Egyesült Államok, Izrael, Irán, és nekik teljesen eltérő mondjuk azt, hogy a célja, ugye az Egyesült Államok tűzszünetet szeretne, hormuzi szoros biztonságát, ez lenne a rövid szávú cél, de ugyanakkor a uráni nukleáris és katonai képességeket is korlátozni akarja, Izrael a Hezbollahot akarja visszaszorítani, és az iráni fenyegetést csökkenteni, és gyakorlatilag egy tartós regionális katonai fölényt kialakítani. Irán pedig meg akarja őrizni a szövetségi rendszerét, mert ezen keresztül a regionális befolyását, ezért összekapcsolja a libanoni háborút az iráni fronttal, a Hezbollah pedig a katonai túlélésért és izraeli nyomás ellensúlyozásáért. Nagyjából ezt látjuk, és ez egyelőre úgy tűnik, hogy nem összeegyeztethető, mert állandó eszkaláció van, még akkor is, ha egyébként a felek azt mondják, hogy hát tulajdonképpen tűzszünetben vannak.
Ugye az amerikai elnök 4 hetes időintervallumot jelölt meg akkor, amikor elkezdődött ez a háború, vagy amikor ő beszállt a háborúba, most fogalmazzunk így, hiszen a közel-keleti válság ennél sokkal régebb óta tart. Miért nem tudja egyébként legyőzni Iránt az Egyesült Államok Izraellel együtt?
Hát azért, mert gyakorlatilag ugye szárazföldi műveletek nélkül akarja ezt megoldani. Eredetileg az volt a célja az Egyesült Államoknak, tulajdonképpen Izraelnek is, hogy rendszert váltanak Iránban, de a régi politikai elitnek a megsemmisítését követően a forradalmi gárda fiatalabb generációja került hatalomra, ezek még inkább elkötelezettek. Ha tetszik, úgy szoktuk mondani, hogy ők gyakorlatilag inkább szélsőségesek, mint voltak az Ajatollah társasága. És hát azt lehet látni, hogy Irán képességei ugyan csökkennek, de olyan aszimmetrikus képességei vannak, tehát rövid távú rakéták, drónok, különböző kis hajók, aknázhajók, amikkel gyakorlatilag meg tudja bénítani a Hormuzi szorost, illetve ki tudja terjeszteni a háborút olyan szereplőkre, akikről azt gondolja, hogy fogalmazunk, hogy ráveszik az Egyesült Államokat arra, hogy csökkentse a nyomást, és gyakorlatilag azt lehet mondani, hogy elszámították magukat az amerikaiak és az izraeliek. Nem gondolták azt, hogy Irán hajlandó lesz megbénítani a Hormuzi szorost is ilyen tartósan, és hogy képes lesz, ez egy nagyon fontos. És a másik pedig nem gondolták azt, hogy az öböl államokat valamilyen módon bevonja ebbe a háborúba, és hát ugye az öböl államok nincsenek felkészülve arra, hogy komoly háborút vívjanak, és ez azt jelenti, hogy a háború egy regionális konfliktus veszélyével riogat, vagy ezt tartalmazza.
Ugyanakkor beszéljünk egy kicsit a későbbi vagy a várható geopolitikai helyzetről, vagy geopolitika alakulásáról, már csak azért is, ugye ön is említette itt az öböl országokat, amelyek nem voltak felkészülve erre, nem is kívántak bevonódni, hát a legtöbb arab ország is akaratán kívül vonódott be tulajdonképpen ebbe a háborúba, de ide vehetjük még Törökország álláspontját is, hiszen meghatározó lesz a jövőben az, hogy ezek az országok majd hogyan viszonyulnak egymáshoz, illetve Amerikához. Hogyha jön is most egy fegyverszünet, vagy fegyvernyugvás, meddig tart a béke, lehet-e a térségben tartós békét eszközölni?
Hát először is azt gondolom, hogy mindenféleképpen diplomáciát kellene alkalmazni, és nem katonai erőt, ez az első. Azt látjuk valóban, hogy az arab országok még annak ellenére is, és ebbe ide tartozik egyébként a nem arab ország, Törökország is, tulajdonképpen semleges álláspontot foglalnak el, tehát egyszerre bírálták az Irán elleni támadást és Irán visszatámadását, és ezt próbálják fenntartani, ezt akarja egyébként kihasználni Irán is, tehát például azt lehet látni, hogy ma már azért az öböl államokat nem fogalmazunk úgy, hogy nem támadja olyan intenzitással, mint a háború elején. Én azt gondolom, hogy az Egyesült Államok ma már nem olyan főszereplő, aki nagyon érdekelt a közel-keleti helyzet, mondjuk azt, hogy tartós rendezésében. Addig az volt, és különösen nem érdekelt egyébként abban, hogy itt mondjuk a világ energiaellátásának egyik központját jelentő Hormuzi szorosért nagyon sok mindent megtegyen. Igyekszik megtenni nagyon sok mindent, de elsősorban azokra az országokra és hatalmakra kéne számítani, akiknek nagyon erősen függ az energiaellátása gyakorlatilag a Hormuzi szoros nyitottságáról. Nagyon sokan emlegetik Kínát, de Kína egyelőre se képességekbe, se akaratban nem akar beleszállni ebbe az egész kérdésbe. Nagyon sokan emlegetik az Európai Uniót, hogy aktívabban kéne, hiszen Európa azért másik közel-keleti energiafelhasználó. Nem tudni, mert ezeknek a szereplőknek a képességei nagyon korlátozottak. Hasonlóképpen látom egyébként Törökországot is, hogy szeretne gyakorlatilag egy ilyen saját, mondjuk azt, hogy azt szeretné, ha a térség saját maga intézni a dolgait, de ez nagyon nehéz egy olyan Izraellel, ami láthatóan a katonai fölényének demonstrálását és elérését tekinti stratégiai célnak.
Nagyon szűk egy percünk marad, szeretném a Kínáról még beszélnénk, ugyanis sajtóhírek szerint Kína profitálhat ebből az egész közel-keleti konfliktusból, stratégiai előnyöket gyűjt, tanulmányozza az amerikai hadviselést, és profitál az energiaválságból. Ezt hogy látja?
Ez részben igaz, de inkább azt gondolom, hogy attól függ, hogy meddig tart ez a hormozi szoros lezárás. Azért ne felejtsük el, hogy a kínaiak azért itt a felhasználásnál, tehát az energia felhasználásnál nagyon sokat számítanak Iránra, őket is sújtja, különösen az áremelkedés, és hát azt se felejtsük el, hogy a mezőgazdaságnak a tulajdonképpen a műtrágyához szükséges gáz sincs jelenleg, és ez viszont mindenkit érint Ázsiában is, különösen egyébként a Kínával szoros kereskedelmi kapcsolatban lévő dél-kelet-ázsiai országokat. Tehát azt gondolom, hogy ellentmondásos Kínának a helyzete.
Tálas Péter, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Nem hiszem el. Megint csörög. Halló!
Hűre feszült valaki. Nyugi, öregem.
Persze. Én viszem a hátamon a céget, amíg más nyaral. Csupa stressz vagyok.
Neked Sedokur Forte kell. Három gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az elalvást. Próbáld ki a Sedokurt.
Sedokur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelő orvosát, gyógyszerészét.
Majd ha, vagy most Nissan Qashqai a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagza Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 10-én szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Köszöntöm a Dankó Rádió hallgatóit is. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot a kormány.
Mérséklődött az éves infláció. A statisztikai hivatal adatai szerint májusban 1,8%-ra csökkent az előző havi 2,1%-ról, miközben az elemzők enyhe emelkedést vártak.
Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz elektromos sporteszközökkel közlekedni. Mondjuk a részleteket. Megnyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek, a kormány jelentette be a miniszterelnök.
A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
A szuverenitásvédelmi hivatal megszüntetéséről vitáztak a képviselők az országgyűlésben. A Tisza párt szerint az intézmény politikai célból jött létre, így nincs helye alkotmányos demokráciában. A Fidesz és a KDNP képviselői viszont úgy látják, a hivatal megszüntetésével Brüsszel elvárásainak akar megfelelni a kormány. Részletek Brieska Dánieltől.
Soha, de soha többé ne fordulhasson elő az, hogy a nemzet vezetői szembefordulnak a saját nemzetükkel.
A jogállamot lebontó rombolás egyik legfontosabb égkövét, a szuverenitásvédelmi hivatalt oda helyezzük, ahova való, a történelem szemétdombjára, közölte napi rendelőtti felszólalásában Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, az előző kormány ezt a szervezetet uszította rá az ellenségeire, szerkesztőségekre, civil szervezetekre.
Politikai fegyverré alakították, és megpróbálták elhitetni az országgal, hogy a szuverenitás a hatalom bunkós botja saját nemzete ellen, nem pedig a polgárok joga. Ennek a korszaknak vége.
A hivatal megszüntetéséről vitáztak kedden a képviselők az országgyűlésben. A Tisza képviselője Mellétei Barna Márton azt mondta, előterjesztésük súlyos alkotmányjogi, politikai és erkölcsi kérdésben foglal állást.
Valójában arról döntünk, hogy a magyar állam intézményei közfeladatokat látnak el, vagy politikai akaratot szolgál. Ki. Arról, hogy az állam a polgárok szabadságát védi-e, vagy a polgárokkal szemben lép fel.
A kormány nem mond le a magyar szuverenitás védelméről, erősítette meg Bódis Péter, az igazságügyi minisztérium parlamenti államtitkára.
A magyar szuverenitást az védi, ha az állam erős, tisztességes, jogállami és átlátható módon működik. Ha a közpénzt valódi közfeladatokra fordítjuk, ha a hatóság nem pártpolitikai megrendelésre, hanem törvényes felhatalmazás alapján ellenőrizhető és alkotmányos keretek között jár el.
Szűcs Gábor, a Fidesz vezérszónoka nem tartja meglepőnek a hivatal megszüntetését.
Ez a pici szuverenitásról lemondás, esetünkben a hivatal megszüntetése is előfeltétel az uniós források hazahozatalának?
Ha a kormány célja valóban a magyar szuverenitás megerősítése lenne, akkor a hivatal megreformálásáról vitáznának, vetette fel Juhász Hajnalka, a KDNP vezérszónoka.
Ez felszámolás és egyben politikai üzenet is. Annak az üzenete, hogy Magyarország lemond az egyik olyan intézményi eszközéről, amely kifejezetten a külföldi beavatkozások feltárására jött létre.
Felesleges intézményként, politikai kifizetőhelyként jellemezte a hivatalt a Mi Hazánk mozgalom képviselője. Apáti István szerint ugyanakkor a szuverenitás védelme valamennyiünk kötelessége.
Az egész történelmünk arra tanít minket, hogy csak és kizárólag saját magunkra számíthatunk. Senki nem fog minket megmenteni, senki nem akar nekünk jót.
Mellétei Barna Márton az elhangzottakra reagálva visszautasította a vádat, hogy a hivatal megszüntetése a Brüsszellel kötött paktum része lenne. A politikus hangsúlyozta, ilyen paktum nem is létezik. Az előterjesztésről várhatóan június végén szavaz majd az országgyűlés.
A vagyonnyilatkozati rendszer jelenlegi formája rossz, ezért azon változtatni kell. Erről a parlament folyosóján beszélt újságíróknak a miniszterelnök.
Magyar Péter megerősítette, hogy a javaslat szerint az integritás hatóság kap olyan jogosítványokat, amelyekkel egyértelműen ellenőrizni tudják a bevallások valóságtartalmát, és ha kell, eljárásokat is indíthatnak a képviselők ellen.
Még egyszer megkeresi Sólyog Tamás köztársasági elnököt, és négy szemközti találkozón kéri majd a lemondását Magyar Péter. A miniszterelnök az ATV Egyenes Beszéd című műsorában azt mondta, ha nem sikerül megállapodniuk, a kormány az eredeti cél érdekében jár el.
Magyar Péter az interjúban arról is beszélt, jelentősen bővítik az integritás hatóság jogköreit. Vizsgálhatja például a családtagok vagyonnyilatkozatait is, valamint kezdeményezheti állami vezetők elmozdítását, ha törvénytelen vagyonszerzést lát.
Vádat emelt az integritás hatóság elnökével szemben a központi nyomozó főügyészség.
Bíró Ferenc Pált hivatali visszaéléssel, közokirat hamisítással és hűtlen kezeléssel vádolják. Különböző bűncselekményekkel több mint 140 millió forintos vagyoni hátrányt okozott az integritás hatóságnak. Bíró Ferenc Pál szerint politikai indítatású az ellene, még 2024-ben indított eljárás. Hozzátette, bízik abban, hogy bebizonyosodik az ártatlansága.
Visszaszállna az államra a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványoknak juttatott állami vagyon és annak hozama az alapítványok megszűnésekor. Az erről szóló módosító javaslatot elfogadta a Parlament Törvényalkotási Bizottsága.
A tervezet szerint az alapítói jogokat az állam gyakorolja, és az alapítványok megszüntetéséről is dönthet. A magánalapítók által bevitt vagyonra ugyanakkor nem vonatkozik a visszaszállási szabály.
A gazdák támogatására szólította fel a kormány Dömötör Csaba, a Fidesz EP képviselője. A politikus emlékeztetett, hogy az Európai Bizottság a magas üzemanyag és műtrágya árak miatt áprilisban lehetővé tette, hogy a kormányok rendkívüli segítséget nyújtsanak a gazdálkodóknak. Ezeket a támogatásokat év végéig lehet folyósítani.
A Fidesz képviselője azonban nem tud róla, hogy a magyar kormány ezt kérelmezte volna Brüsszelben. Hasonló esetben az Orbán kormány egyszer 25, egyszer pedig 20 milliárd forintos nemzeti támogatást nyújtott a gazdáknak az elmúlt években, hangsúlyozta Dömötör Csaba.
A kérdés már csak az, hogy a jelenlegi kormány nyújt-e támogatást, éle a bizottság által lehetővé tett támogatási lehetőségekkel. Hajlandó-e mérsékelni a magyar gazdák terheit az üzemanyagárak emelkedése miatt, a műtrágyárak emelkedése miatt, a kereskedelmi megállapodások által okozott károk miatt és az uniós agrártámogatások tervezett csökkentése miatt.
Mérséklődött az éves infláció. A statisztikai hivatal adatai szerint májusban 1,8%-ra csökkent, az előző havi 2,1%-ról, miközben az elemzők enyhe emelkedést vártak.
A visszafogott inflációhoz hozzájárult, hogy az árszabályozó intézkedések megakadályozták az üzemanyag és az élelmiszerek drágulását. Erősödött a forint is, ami fékezte a tartós fogyasztási cikkek drágulását, és mérsékelte a földgáz árát. Elemzők ugyanakkor arra figyelmeztetnek, hogy az árkorlátozások miatt még nem érkezett meg a várt inflációs nyomás a magyar gazdaságba.
A közlekedési és beruházási miniszter szerint újabb vitatott döntésre bukkantak a közlekedési minisztérium átvilágítása során.
Vitézi Dávid közösségi oldalán azt írta, hogy Lázár János, korábbi közlekedési miniszter még a választások előtt 76 milliárd forinttal megemelte a Mohácsi-Dunahíd beruházásának költségvetését, amely így 451 milliárd forintra nőtt. A tárcavezető szerint a szerződést úgy módosították, hogy a kivitelező a korábbi 20% helyett 98%-os előleget vehessen fel. Ennek alapján csak nem 94 milliárd forintot ki is fizettek, tette hozzá Vitézi Dávid, aki hangsúlyozta, folytatják a vizsgálatot és minden részletet nyilvánosságra hoznak.
Bemutattam az eredeti szerződés, a választások előtt néhány nappal született szerződésmódosítás körülményeit. Van itt 98%-os előleg, 451 milliárd forintra emelt beruházási érték, és egy olyan kétszer kétsávos híd és úthálózat, amiről még a kormány által megrendelt tanulmányok is igazolták, csak titokban tartották őket eddig, hogy egyáltalán nem indokolt itt kétszer kétsávos utat építeni.
Itt az ideje, hogy Vitézi Dávid felnőjön kormányzati feladatához. Így reagált a Fidesz a közlekedési miniszternek a Mohácsi híddal kapcsolatos állításaira.
Az ellenzéki párt azt kérte Vitézi Dávidtól, hogy tegye félre az elődjével szembeni személyes ellenérzéseit, és próbálja megérteni, hogy a Mohácsi-Dunahíd és a kapcsolódó építkezések Magyarország nemzetpolitikai érdekeit szolgálják.
A fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné válik. Ezt a főpolgármester mondta a Republikon intézet konferenciáján.
Karácsony Gergely szerint 60 nap haladékot kaptak az államkincstártól, hogy befizessék a szolidaritási hozzájárulást, amely határidő jövő héten lejár. A főpolgármester kiemelte, a pénzügyi problémák ellenére úgy döntöttek, hogy a közszolgáltatásokat nem csökkentik.
A helyzet az tragikus, ugyanis van egy nagyon-nagyon rövid távú és akut probléma. Jelenlegi tudásunk szerint a fővárosi önkormányzat a jövő héten fizetésképtelenné fog válni. Ezt most hatásszünetet tartok, hogy értsék meg önök és mások is, akiknek üzenem, hogy szerintem ez nem olyan, ez nem jó. Nincs kétségem afelől, hogy van politikai szándék abban, hogy ez ne következzen be, csak hogy a politikai szándék az nagyon nagyszerű, csak hogy nekünk valamilyen megoldást kéne találnunk.
Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tisza párt két képviselője.
Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok és a munkájukat közvetlenül segítők teljesítményének valós és méltányos értékelését. Az új rendszer kialakításáig indokoltnak tartják felfüggeszteni a hatályos szabályok alkalmazását.
Újabb város szigorítja az elektromos rollerek használatát. Hajdúszoboszlón nem vár a kormány előrehozott intézkedéseire. Július 1-től a leglátogatottabb területeken tilos lesz e-rollerrel és más elektromos sporteszközzel közlekedni.
Ebben az évben május 22-éig országosan 745 felnőtt és csaknem 450 gyermek szenvedett roller balesetet. Két tizenéves életét vesztette, egy pedig jelenleg is kómában fekszik, számolt be a baleseti intézet főigazgatója. Viola Árpád hozzátette, egyre több az e-rolleres gázolás is.
Az e-roller használóknál tekintettel arra, hogy nagy sebességgel közlekednek, és ha esnek, akkor gyakorlatilag nincs az a reflexidő, amíg ők kitennék a kezüket, hogy elérjék a talajt esés közben. Ez annyira lerövidül, hogy ez a védekező mechanizmus nem tud érvényesülni, és a leggyakoribb sérülések a koponya, agykoponya sérülések és a mellkassérülések.
Megkezdődött a Tisza virágzás. A nagyméretű kérész életének jelentős részét lárvaként tölti a folyómedrében, majd egyetlen napra emelkedik a víz felszínére, hogy párosodjon. Ezt a jelenséget hívják Tisza virágzásnak.
Európa legtöbb vízfolyásából már eltűnt a kérész. Napjainkban elsősorban a Tiszán, valamint néhány mellékfolyóján, így a Körösön és a Bodrogon található meg. A kérész védett rovarfaj, így tilos az élő vagy elhullott példányainak gyűjtése, valamint a rajzás megzavarása. A jogsértők szabálysértési vagy akár büntető eljárásra is számíthatnak. Hívja fel a figyelmet a Jász-Nagykun-Szolnok vármegyei rendőrfőkapitányság.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az 52-es főúton Fülöpszállás és Solt között több szakaszon útépítők dolgoznak. Napközben a félpályás lezárások és az erős forgalom miatt mindkét irányban torlódásra készüljenek. Az M3-as autópályán Mogyorodnál terelést építettek ki. A Vásáros-Namény irányába tartókat a 20-as és a 26-os kilométer között a leállósávra és a szemközti oldal belső sávjára terelik. A főváros irányába autózók a külső és a leálló sávon közlekedhetnek. Az M6-os autópályán Érdnél a 14-es és a 20-as kilométer között karbantartási munka miatt a Budapest felé vezető oldalon egy sáv járható.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Budafoki úton, befelé a Kondorosi útnál. Egy sáv járható. Szakaszos útszűkületre kell készülni mától a 8. kerületben az Illés utcában, a Tömő utcától a Kőris utcáig, mert csatornát javítanak. Tart a felújítása a 2. kerületben a Széher úton, mától lezárták a Kuruc utca és a Budenz út közötti szakaszt. A 129-as autóbusz terelve közlekedik, több megálló kimarad. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet. Egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 7-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 8 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, viszont hallásra!
Műsorajánlat. Délelőtt.
Egyre több gyereket lehet látni, különösen falvakban, kisebb településeken, hogy kerékpárral járnak iskolába.
Haszna van, értelme van, mert közlekedni és önállóságra is tanítjuk, illetve tájékozódni.
Tavasszal 200 iskola vett részt a Bringázza Suliba programban, amelynek célja, hogy általános iskolás tanulók, illetve a tanárok, valamint a szülők körében is népszerűsítse az egészséges életmódot, a rendszeres mozgást és a fenntartható mobilitást, azaz az aktív, környezetbarát közlekedési eszközök használatát. Én Gécsek Tóth Enikő vagyok, erről is hallhatnak.
Délelőtt. Szolgáltató magazin műsor. Ma 9 órától a Kossuth Rádióban. Kalendárium.
Kezdődik a szezon az esztergomi Babits Mihály emlékházban. A múzeumok éjszakájára is készülnek a költő egykori otthonában. Gétóth Franciska, az emlékház vezetője lesz a vendégünk. Régészet napja az Egri várban a hétvégén. 130 éves a fővárosi műcsarnok, tabló kiállítás nyílt a Művészeti Akadémia székházánál. És kiállítással zárja a Nagy László emlékévet a Petőfi Irodalmi Múzeum Budapesten.
Kalendárium. Kulturális magazin műsor. Ma 15 óra 30 perc után a Kossuth Rádióban.
Évszázados emlékek, friss tengerparti levegő és lengyel vendégszeretet. Ma már repülővel közvetlenül is elérhető a lengyelországi tengerpart, Gdansk és a vele szomszédos városok. A tengeri sós levegő jó hatással van ránk, mindegy, hogy délen vagy éjszakon lélegezzük be.
Az este a Mandinerrel. A házigazda Juhász Zsolt, vendége Farkas Melinda, a Lengyel Idegenforgalmi Szervezet budapesti irodájának vezetője. Gondolatébresztő beszélgetés ma 19 óra után a Kossuth Rádióban. 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból. Csütörtöktől vasárnapig a görög dinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri. Az év zöldséggyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tiggo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tiggo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztilcsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Uniós percek a jó reggelt Magyarországban.
Pénteken lép életbe a menekültügyi és migrációs paktum, amit a Fidesz szerint nem szabad végrehajtani. A legfontosabb tudnivalók Brüsszelből, Berek Patriciától.
A legújabb, most már a 21. szankciós csomagot készíti elő az Európai Bizottság. A büntető intézkedések a tervek szerint Oroszország gazdaságát, energiaszektorát, pénzintézeteit és kriptovaluta piacát célozzák. Ursula von der Leyen bizottsági elnök bejelentése szerint az újabb szankciós csomag célja, hogy korlátozza Oroszország olajeladásokból származó hasznát. A közel-keleti konfliktus miatt a globális ellátási láncok megszakadtak. Ez átmenetileg enyhítette a nyomást Oroszországon. Ezért a bizottság az olajárplafon kiigazítási mechanizmusának szüneteltetését javasolja jövő januárig. Így az olajpiacok kellő időt kapnak a stabilizálódásra, miközben továbbra is korlátozottak maradnak az orosz bevételek, emelte ki Ursula von der Leyen. A bizottság újabb 30 hajót vesz szankciós listára az orosz árnyékflottából, és büntetőintézkedések vonatkoznak majd azokra a kikötőkre, repterekre és finomítókra is, amelyek orosz olajat vesznek át vagy dolgoznak fel. További 31 orosz bankra is kiterjednek majd a szankciók, és a bizottság új exportkorlátozásokat javasol az orosz hadiipar által használt fémekre és technológiákra. További szigorításként a jövőben korlátoznák, illetve meg is tiltanák az egyes halászati termékek, például a tőkehal behozatalát Oroszországból és Fehér Oroszországból is. Az egész unió területére megtiltanák a belépést azoknak, akik az Ukrajna elleni teljes körű háború elindítása óta az orosz fegyveres erőknél szolgáltak. Az újabb szankciós csomagot az Európai Tanács elé terjeszti a bizottság. A Fidesz szerint a kormány még nem adott be kérelmet az EU-nak arra, hogy célzott támogatást adhasson a gazdáknak. Dömötör Csaba arról beszélt, hogy a megemelkedett üzemanyag és műtrágya árak miatt az Európai Bizottság engedélyezi, hogy a tagállamok támogathassák a gazdákat, akár a többletköltségek 70%-ával is. Eddig azonban nem ismert, hogy a kormány beadta volna az EU-nak az erre vonatkozó kérelmet.
a Fidesz EP képviselőjét a tájékoztatón a migrációs és menekültügyi paktumról is kérdezték. Dömötör Csaba úgy látja, félrevezető, amikor Magyar Péter miniszterelnök azt mondja, hogy Magyarország nem fogad be illegális bevándorlókat, mert a paktum valójában legalizálja a bevándorlást. A menekültügyi és migrációs paktumot június 12-től minden tagállamban kötelező lesz végrehajtani. A Euronews szerint a paktum szigorúbb külső határellenőrzést, gyorsabb eljárásokat és hatékonyabb hazaküldést tesz lehetővé. A lap szerint azonban több ország sem készült fel kellőképpen. A migránsok nyomon követésére szolgáló új informatikai rendszerek telepítésével és a határőrizeti létesítmények építésével több tagállam, például Németország, Olaszország, Görögország, Spanyolország és Ciprus is jelentős lemaradásban van.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával!
7 óra 23 perc, megújította a pénzügyi szervezetek panasz kezelésére vonatkozó rendeletét a Magyar Nemzeti Bank. Az új szabályozás pedig figyelembe veszi a technológiai fejlődést, az új pénzügyi szolgáltatók megjelenését és a digitális ügyintézés terjedését. Erről is beszélgetünk a következő percekben Binder Istvánnal, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjével. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok!
No, miért volt szükség a panasz kezelésnek a megújítására? Felmerül a kérdés, hogy lehet, hogy túl sok a panasz, és akkor nem tudták követni ezt a pénzintézetek, de az is lehet, hogy az előbb elmondottak állnak a háttérben?
Szerintem az egyik legalapvetőbb jogunk ügyfélként, hogyha valamilyen elszámolásbeli vagy ügyintézési problémát látunk, akkor tehessünk panaszt, és nyilvánvalóan ezt megfelelően kell kezelni a szolgáltatóknak, de közben átalakult a pénzügyi piacok hát szolgáltatóinak a köre, újfajta szolgáltatók jelentek meg, digitális pénzkibocsátók, utalványkibocsátók, a posta is végez ugye nagyon sokféle pénzügyi tevékenységet, itt vannak a kriptoszolgáltatók, ideje volt, hogy ezekre is kiterjedjen ez a jogszabály erejű nemzeti banki szabályozás, hogy beleveszi a rendelet ezeket a szolgáltatókat is, meghatározza azt, hogy nekik is megfelelően ezeket a fogyasztói panaszokat kezelni kell, sőt az uniós elvárásokon túl is, például a kriptoszolgáltatóknál leírja azt, hogy nem elég az, hogy mindenféle kommunikációs csatornán beadhatjuk ezt a panaszt, azt, hogy fogyasztóvédelmi kapcsolattartóval kell rendelkezniük nekik is, hanem az az elvárás is ott van, hogy föl kell hívni például, hogyha elutasítják a panaszunkat, a jogorvoslati lehetőségekre a figyelmet. Tehát egyrészt kitágult az a kör, akik pénzügyi szolgáltatással foglalkoznak, másrészt, ahogy a bevezetőben is elhangzott, arra is figyelni kell, hogy ha az ügyfél azt kéri a szóban előadott panaszánál, hogy ő nem szeretne várni egy postai ügyintézésre levélben megkapott válaszra, hanem hogyha lehetőség van rá, akkor legyen kedves a pénzügyi szolgáltató digitálisan, e-mailben vagy a megbeszélt módon adja meg a panaszra választ, akkor ez sokkal gyorsabban odaér, elégedettebb lesz a fogyasztó, főleg akkor, hogyha megfelelően ezt a panaszt elintézték.
Most említett egy típusú panaszt. Milyen panaszok érkeztek ezekhez a pénzügyi szervezetekhez? Olyanokra gondolok, amelyek generálták a problémát, vagy ami akár fennakadást okozhatott a rendszerben?
Igen, a leggyakoribb, legnagyobb kör értelemszerűen a bankokat jelenti. A legtöbb az a pénzügyi szolgáltatók közül, a legtöbb panasz ide érkezik. Hát itt akár különböző hitel elszámolásoktól kezdve, mennyivel tartozom, még miért nem kaptam értesítést, akár különböző utalások, pénzforgalmi művelettekkel kapcsolatos problémák, de akár a betéti oldalt is tudom említeni, hogy ezt nem úgy számolták, nem az volt a forgalom, stb. A második nagy kör az tulajdonképpen a biztosítási piac, és a további piacok, tőkepiac, nyugdíjpénztárak, azok egy kicsit kisebb panaszszámmal vannak ott jelen. Összességében a pénzügyi szolgáltatókhoz egy nagyon jelentős 300-400-es vagy még nagyobb számú panasz érkezik évente, de azért ezt tegyük hozzá, hogy itt egy sok milliós ügyfélkörről van szó. Egyfajta második fórumként, hogyha például elutasítják a pénzügyi szolgáltatók panaszát, akkor több tízezren fordulnak a Nemzeti Bankhoz is, illetve a Nemzeti Bank Bankon belül működő pénzügyi békéltető testület is jó pár ezer ügyben hoz vitarendező döntést, vagy hoz egyességet tető alá a fogyasztók és a szolgáltatók között.
Tulajdonképpen itt most a trendeknek a megfelelő lekövetéséről van szó, hogyha jól értem, beszéljünk egy kicsit arról, hogy ezek a technológiai fejlődés, vagy ez a technológiai fejlődés, vagy az új pénzügyi szolgáltatóknak a megjelenése, vagy a kriptopiac, amit ön is említett, ezek mennyiben írták át például a pénzügyi szervezeteknek a működését, és például az ügyfelekhez, ügyfelekkel történő kapcsolatot?
Ha úgy tetszik, a klasszikus pénzügyi szolgáltatóknak is föl kell venni a versenyt ezekkel az új digitális technológiai cégekkel, és ezt meg is teszik nagyon sok esetben. Ma már nem elég az szerintem, hogy adott esetben kapnak a fogyasztók postán egy választ, hanem nagyon sok olyan szolgáltató van a régiek és az újak között is, akik meghirdették, hogy nekik vannak olyan applikációs felületeik, ahol beadhatjuk a panaszt, akár a honlapjukon van egy külön zárt, csak a fogyasztók számára, az adott fogyasztó számára privát elérhető rész, ahol beadhatja a panaszát, és én azt gondolom, ez nagyon helyes, tehát mindenféle fórumon, amit az ügyfelek megszoktak és számukra elfogadható, adhassák be a panaszt, és adott esetben kaphassák meg a választ. Van egy másik kör, aki azt mondja, hogy én nem bírom feltétlenül ezeket az új digitális technológiai dolgokat, maradjunk a hagyományos úton, nekik meg legyen az meg az a lehetőségük továbbra is, hogy adott esetben papíralapon kapnak választ. Hát egy búcsúról is hadd számoljak be, kivezettük ebben a rendeletben a faxos panaszkezelést, mert szerintem azért már az országban nem nagyon van olyan, aki ilyesmivel foglalkozik, úgyhogy tulajdonképpen egy szűkítés is történt, és hát még egy nagyon fontos elem, hogy mindenről a fogyasztók is tudjanak, tehát hogy hol vannak ilyen felületek, a panaszkezelési szabályzatokban is ezeket föl kellett tüntetni, illetve azt mondtuk, hogy minden olyan szolgáltató, akinek van honlapja, ugye nagyon kicsi közvetítőknél, egyes piaci szereplőknél hiányozhat ez maximum, az tegyen föl minden olyan fogyasztókat érintő tájékoztatást, szabályzatot, hirdetményt, amit esetleg eddig még nem tett föl. Tehát minél több információ a fogyasztóknak, és minél több digitális panaszkezelési lehetőség.
Tényleg csak fél percünk maradt, milyen hatékonysággal kezelik a pénzügyi szervezetek a panaszokat?
Én azt gondolom, hogy nagyon sok esetben megtörténik ezeknek a megfelelő elintézése. Van bennünk egy ilyen félelem, hogy hát ott okozták a problémát, nem merem ügyfélként beadni. Pedig a panaszkezelés elkülönítetten történik az üzleti területtől, tehát az első védelmi vonal az maga az intézmény, és nagyon sok esetben ők hasznosan, hatékonyan tudnak válaszolni. Ha ez nem történik meg, a Nemzeti Banknál, a pénzügyi békéltető testületnél van jogorvoslat, van vitarendezési lehetőség.
No, hát akkor érdemes keresni ezeknek a pénzügyi szervezeteknek a honlapján, hogy pontosan hol és hogyan lehet ugye panaszt benyújtani. Szükség esetén erről beszélgettünk az elmúlt percekben Binder Istvánnal, a Magyar Nemzeti Bank felügyeleti szóvivőjével. Köszönöm, hogy eljött.
Én is köszönöm.
7:30 rövid hírekkel folytatjuk a műsort. A stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Májusban 1,8%-ra mérséklődött az éves infláció. Az élelmiszerek ára 0,5%-kal, a szolgáltatásoké több mint 4%-kal nőtt, közölte a KSH. A szeszes italok, dohányáruk több mint 3%, az üzemanyagok 2%-kal drágultak. A háztartási energiáért 2%, ezen belül a vezetékes gázért 7%-kal kellett kevesebbet fizetni. Már a következő tanévben sem alkalmaznák a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét. Erről nyújtott be törvényjavaslatot a Tiszapárt két képviselője. Az előterjesztők olyan rendszer kialakítását tartják indokoltnak, amely a szakmai és érdekvédelmi szervezetek bevonásával szakmailag megalapozott módon biztosítja a pedagógusok értékelését. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a tűzoltók. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia otthonát. Őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el. Medvéket láttak az Akteleki Nemzeti Park területén. A park a Facebook oldalán számolt be arról, hogy egyik munkatársuk tegnap egy anyamedvét és egy bocsot látott Jósva főtől északra, a szlovák határ közelében. A bejegyzésben hangsúlyozták, mindez a látogatók elől elzárt, fokozottan védett területen történt, távol a túra útvonalaktól. Nagy László képzőművészeti munkásságát bemutató kiállítás nyílt a Petőfi Irodalmi Múzeumban. A tárlat az író és költő kevésbé ismert oldalát mutatja be. Nagy László ugyanis grafikusként is maradandót alkotott. A kiállításon egyebek között könyvillusztrációi, fafaragványai és képszerkesztési munkái is megtekinthetők. A híradást Bánáti Bence készítette. Krónikával 8 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gagsa Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Rita, mi van veled? Folyton ásítozol.
Persze, mert ebben a melegben alig alszom, feszült és fáradt vagyok.
Neked Sedacur Forte kell.
Sedacur Forte?
Igen, a Sedacur Forte 3 gyógynövény kivonatát tartalmazza. Nappal oldja a feszültséget, de a koncentrációt nem befolyásolja. Este pedig segíti az alvást.
Sedacur Forte. Nappal nyugtat, éjszaka altat. Patikában kapható gyógyszer. A kockázatokról és a mellékhatásokról olvass el a betegtájékoztatót, vagy kérdezze meg kezelőorvosát, gyógyszerészét.
Bár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
7 óra 34 perc, az országgyűlés egyhangulag megszavazta a folyamatban lévő devizahiteles perek és végrehajtások felfüggesztéséről szóló javaslatot, az eljárások kizárólag a vonatkozó jogszabályok felülvizsgálatát, valamint a végrehajtói rendszer küszöbön álló átalakítását követően egy külön törvény alapján folytatódhatnak. A témában pedig vendégünk Szepesházi Péter ügyvéd. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat is.
Azt szeretném öntől most kérni, hogy először nézzük meg pontosan, hogy miről is szól ez a felfüggesztés, mennyi időre szól, kiket érint, és milyen további jogi lépésekre lesz szükség ahhoz, hogy ezek a devizahiteles perek rendeződjenek, és azért itt említsük meg, hogyha nem haragszik, akkor a Jobbik alelnökének, ugye Zékárpád Dánielnek a több éves munkáját, illetve Marcingós László devizaperes ügyvéd keresetét, amellyel sikert ért el az Európai Unió bíróságán. Azért is érdemes ezt megemlíteni, mert úgy tűnik, hogy el tudott indítani ezzel egy folyamatot, hogy látja.
Nem, hogy nem haragszom, hanem én is mindkét említett politikus, illetőleg ügyvéd munkáját nagyra becsülöm. Azt gondolom persze, hogy tágabb volt, tehát más aktivisták, illetőleg akár ügyvédek is maguk a devizakárosulti közösségi szerepet játszottak ebben a folyamatban, és hát azt gondolom, hogy kellett a TISZA április 12-i győzelme is, illetőleg az a nagyon jó törvényjavaslat, amit hétfőn megszavazott az országgyűlés, tehát hogy nyitott végűvé tették bármilyen, akár az adósoknak legkedvezőbb végleges törvényi rendezésig is eljuthatnak a devizakárosultak, nem feltétlenül csak azok, akik perelnek, hanem akár az összes deviza károsult. Persze nyilván alakulhat rosszul is jövő év elejére, közepére, ezt az időpontot tippelem, a törvényi rendezés, de benne van a siker reménye, és az, hogy nem pusztán a kilakoltatásokat függesztették fel, mint ahogy az első írek szólnak, az egy óriási eredmény és siker, mert ez mutatja azt, hogy egy általánosabb rendezést akarnak. Ha csak a kilakoltatást függesztette volna fel az országgyűlés, nyilván ugye főleg a Tisza frakció, aznak lett volna egy olyan rossz üzenete, hogy itt legfeljebb a legszerencsétlenebbül járt devizahitelkárosult polgártársainkon akarnak valami minimális ilyen szociális utógondozás jelleggel segíteni. Szerencsére ez nem így lett, úgyhogy jelenleg kék az ég, de csak most kezdődik a hát részben a harc, mert nyilván azért a banklobbi nem azt akarja, hogy a devizakárosultaknak legkedvezőbb megoldás szülessen. Részben pedig nem csak harc, hanem ilyen kölcsönös belátásos egyeztetés.
Nyilván igen, ahogy ön is említette, itt a látszatintézkedésnél lényegesen többre van szükség, hiszen családok, életek mentek tönkre az elmúlt 10-10 évben. Azt kérem még önt, hogy beszéljünk egy kicsit arról, hogy mennyien is vannak most a devizahitel károsultak. Én egy adatot láttam ezek szerint, a közvetlen lakás célú devizahitellel rendelkezők száma a Magyarországon, és ez megdöbbentő egyébként, közel 250 000 család.
Igen, csak becslések vannak. Én a minden devizahiteles tekintetében és azok családtagjai tekintetében tudni vélek, az is csak becslés volt. 2010-es évek közepén egy ilyen 2-2,5 milliós adatot hangsúlyozom családtagokkal, és hangsúlyozom, ebben benne voltak a kicsit kevésbé tragikus autós hitelek, már nyilván az is, ha valaki 2 millió forintért hitte, hogy vesz egy személygépkocsit, aztán lett az 5-6 millió, akkor nyilván az sem pozitív, de nyilván ez a szám csökkent mára. Egyrészt a legtehetősebbeket az előző kormány kimentette a deviza hitelekből, ugye a 2011 végi végtörlesztéssel, ezzel önmagában nem is volt baj, azzal már inkább, hogy a fennmaradó alsó középosztály, vagy rosszabb, ennél is rosszabb társadalmi státuszú devizahitelesekkel viszont nem sikerült megoldást találni az előző kormánynak. Úgyhogy részben tragikus körülmények között, hogy már sajnos túl vannak akár kilakoltatáson, árverésen, részben erőfelüli teljesítéssel, bizonyára ez a 2,5 milliós családtagokkal együtt számított 2000-es évek közepére vonatkozó szám, ez bizonyára most már azért inkább az 1 millió körülire tehető.
Ugye említette ügyvéd úr is az előzőekben, hogy a várható jogi lépések nem feltétlenül fognak tetszeni a bankszektornak. Itt azért mégis egy olyan kiegyezésre lesz szükség, hogy ne kövesse el a kormány azt a hibát, hogy magára haragítja a bankszektort, mert hogy valahol azért mégiscsak valamilyen szinten partnerekként kell majd működniük a jövőben.
Igen, de hát sajnos az is benne van természetesen a pakliba, hogy a deviza hitelkárosultak sem lesznek tökéletesen elégedettek a végeredménnyel. Ugye azt ígérték, hogy ősszel az első törvényjavaslat szerű variációt véleményezheti mindkét oldal. Ebből gondolom én, hogy azért 2027 elejénél, közepénél korábban a végleges törvény nem várható. Ugye, ha a T1/26 igazságát nevezetesen most a műsoridő miatt leegyszerűsítve az árfolyamrés miatt minden egyes magyarországi devizalapú hitelszerződést érvénytelen, és ezért a befizetett végrehajtott összegből kivonva a felvett hitelt, és ennek a esetleges perindítástól a késedelmi jegybanki alapkamata jár minden adósnak vissza, vagy ha alul fizetett, akkor ennyivel csökken a hátralévő hátraléka, és nem a bank által számított ugye forintgyengülés miatti jóval nagyobb hátralék. Ez lenne az álom, a végcél. Én azt gondolom, hogy ez nagy valószínűséggel úgy közvetlenül nem biztos, hogy elérhető, hogy a törvényben ez így benne lesz, hogy ezt a bankok, vagy részben a magyar állam, hiszen ne felejtsük el, hogy azért a bankfelügyelet, illetőleg az Orbán kormány negatív jogalkotása bizony hozzájárult, tehát van azért ebben állami felelősség is, nem csak banki. Szóval, hogy ezt közvetlenül visszatérítésre, meg leírásra köteleznék a bankszektort, közvetlenül a törvénnyel ezt nem hiszem. Abban azonban reménykedem, hogy egy nagyobb részénél ez megtörténik, akár kicsit időben elcsúsztatva, tehát nem 30 nap alatt, vagy 60 nap alatt, illetőleg a maradékra pedig nem gátolják a pereskedést. Tehát, hogy nem fogja azt mondani a jövő évi végleges törvény, hogy aki elfogadja, nem tudom én, 40-60-80%-os visszatérítést, az már nem perelhet a többiért. Hanem azt remélem, hogy a perlést nem fogják gátolni, és egy nem kevés, nem jelképes visszatérítés lesz a törvény, de ezért fogunk küzdeni nyilván.
No, várjuk a részletszabályokat és a fejleményeket, felfüggesztette a devizahiteles pereket és végrehajtásokat az országgyűlés. Erről beszélgettünk az elmúlt percekben Szepesházi Péter ügyvéddel. Köszönöm szépen!
Jó reggelt, Magyarország! Hírmagazin minden hétköznap 6-tól 9-ig a Kossuth Rádióban.
Szigorít a kormány, három országból leáll a vendégmunkások behozatala, ez a következő témánk, a témában pedig vendégünk Mészáros Melinda, a Liga szakszervezetek korábbi elnöke, munkaügyi szakjogász. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a kedves hallgatókat is!
No hát azt kérem öntől először, mielőtt megvizsgálnánk ezt a jogszabályt, hogy nézzük meg, illetve ezt a döntést, pro és kontra az unión kívüli országokból érkező vendégmunkások kapcsán, mi szól mellettük, mi szól ellenük?
Nyilvánvalóan van egy munkaerőpiaci és gazdasági szükségszerűség. Az ennek való megfelelés érdekében született korábban, 2024-ben egy olyan döntés, hogy egy meghatározott kvóta erejéig harmadik országbeli munkavállalók foglalkoztatására is sor kerülhet Magyarországon, rendezett és egyébként nagyon szigorú szabályozott körülmények között. Ezt a kvótát egyébként a munkaerőkölcsönző cégek és a foglalkoztatók sem használták ki, ezért 2025 és 26-ra gyakorlatilag a 24-re meghatározott kvóta felét határozták meg, 35 ezer főben limitálták egyébként a foglalkoztatható munkavállalóknak számát évről évre. Jelenleg azt látjuk, hogy körülbelül 100-120 ezer fő az, aki Európán kívüli országból érkezik Magyarországra. Összességében a külföldi munkavállalók száma olyan 250 ezer főre tehet. Gyakorlatilag a mostani tiltás, ami átmeneti jellegű várhatóan, és egy kormányrendeletben öltött testet, illetve egy miniszteri rendeletben, azt határozta meg, hogy három olyan országból, melyek közül kettőből egyébként Örményországból és Georgiából, Grúziából gyakorlatilag kimutathatatlan számú munkavállaló érkezett. Ezek az országok potenciálisan nem adtak Magyarország számára foglalkoztatható munkavállalót. A harmadik ország releváns ebből a szempontból, ez a Fülöp-szigetek. A Fülöp-szigetekről a legutolsó ismert adat szerint, ez februári dátumra tehető, körülbelül 16 ezer fő kerül foglalkoztatásra Magyarországon. A magyar munkavállalók esete gyakorlatilag nem változott az elmúlt időszakban. Itt is beszélgettünk már korábban arról, hogy strukturális problémákkal, nehézségekkel küzd a magyar munkaerőpiac. Nem ott, és nem megfelelő tudással rendelkező szabad kapacitású munkavállalók állnak rendelkezésre. Ez azt jelenti, hogy elsődlegesen ugye a nagy beruházások vonatkozásában az adott régióban megfelelő létszámú magyar foglalkoztatható munkavállaló egy időben nem áll rendelkezésre. Ezek a beruházások egyébként azt látom, hogy nem is nagyon törekedtek arra már az elmúlt időszakban, hogy magyar munkavállalókat foglalkoztassanak. Gondoljunk csak egyébként az Észak-Alföldön vagy a Dél-Alföldön meglévő nagy beruházásokra, BYD, CATL és még sorolhatnánk. Itt viszont nagyon nagy létszámban jelentek meg, kb. 12 ezer fő van jelenleg Magyarországon, kínai munkavállalók. Vannak olyan csoportok, akiknek a létszáma egyébként nagyon radikálisan csökkent az elmúlt időszakban, így például az indiai vagy vietnámi foglalkoztatottaké, De megjelent egy új tendencia is, ami ellen például a futárok nagyon komolyan felléptek az elmúlt időszakban, hogy olyan Bangladesből, Nepálból érkező diákokat foglalkoztatnak, elsődlegesen nem a fő foglalkoztató vállalkozások, hanem alvállalkozói cégeken keresztül, akik egyébként különböző nemzetközi programok keretében diákként érkeztek Magyarországra.
Kimondható az, hogy a harmadik országból érkező vendégmunkások elveszik vagy elvehetik a munkát a magyar munkavállalók előtt? Azért ön is mondott pro és kontra is érveket.
Vannak ilyen esetek, és találkoztunk ilyennel is egyébként, ahol elsődlegesen arra törekedtek a foglalkoztatók, hogy egyébként harmadik országbeli külföldi munkavállalókat nagyobb létszámban foglalkoztassanak. Nyilván van egy komoly félelem, egy érthető félelem, hogy ennek bérletörő hatása van hosszabb távon ugye a magyar munkaerőpiacra, de nyilvánvalóan van egy másik oldala is, hogy 30-40 ezer fővel vagyunk demográfiai okok miatt kevesebben aktív foglalkoztatható munka a vállalók évről évre a magyar munkaerőpiacon. Egy nagyon átgondolt és strukturált, és egyébként nagyon rugalmasan változtatható szabályozásra lenne szükség, ami egyébként a munkaerőpiaci folyamatokhoz tud igazodni, és meg kell tartani azt a nagyon szigorú engedélyeztetési eljárást, ami egyébként Európa egyik legszigorúbb rendszere, ezt hozzá kell, hogy tegyem szabályozási szempontból, amely egyébként védi bizonyos tekintetben a magyar munkavállalókat, hiszen elsődlegesen azt kell vizsgálni az üres munkahelyek bejelentésekor a munkahelyi központok foglalkoztatási osztályának, hogy valóban fennáll-e egyébként, és indokolt-e, hogy harmadik országbeli munkavállalókat foglalkoztassanak. Ennek megvan a fórum rendszere.
Bocsánat, nem csak kutakodtam egy kicsit, ugye Európai Uniós országokban néztem, vagy kerestem összehasonlítást. Ugye a magyar munkaerőpiacon a foglalkoztatottak nagyságrendileg 2,5% a külföldi munkavállaló, Ausztriában ez 25%, de például Csehországban, Lengyelországban 11%. Ezekben az országokban hogyan szabályozzák ezt?
Sokkal lazább a szabályozás egyébként ezekben az országokban, és azt kell, hogy mondjam, hogy ezek a statisztikák a mi javunkra változtak az elmúlt időszakban. Ugye Magyarországon a foglalkoztatottak számához viszonyítva olyan 2,8%-os egyébként a külföldi munkavállalók foglalkoztatása. Ez már Csehországban fölment 16%-ra. De Lengyelországban is közelíti a 7%-ot az elmúlt időszakban, pedig ugye egy óriási munkaerőpiacról beszélünk. Szociális partnerek mindig is a szigorú szabályozást támogatták. Ennek egyébként megvan a fórumrendszere, ez a versenyszféra és a kormány állandó konzultációs fóruma lenne, ahol egyébként korábban is a kvóta szabályozásról és a harmadik országbeli munkavállalókra vonatkozó jogszabályi környezetről egyébként konzultáció folyt. Most is ezt kellene tenni, én azt gondolom a munkáltatók és a munkavállalók képviselőinek bevonásával, és természetesen egy nagyon komplex, nagyon rugalmas, és egy nagyon szigorú szabályozást kellene kialakítani, pontosan azért, hogy ne vegyék el a magyar munkavállalók munkáját, a jogellenes magatartásokat pedig nagyon keményen és szigorúan szankcionálni kellene.
Na hát kérdésem még lenne, de most az időnk az letelt sajnos, de gondolom későbbiekben folytatjuk még ezt a beszélgetést. Mészáros Melinda, a Liga Szakszervezetek korábbi elnöke, munkaügyi szakjogász volt a vendégünk. Köszönöm, hogy eljött.
Én köszönöm a lehetőséget.
Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
7 óra 50 perc, egy érdekes témával foglalkozunk a következő percekben, ez pedig a hatosztályos gimnáziumok, mondjuk úgy, létjogosultsága. Vonalban van Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a rádió hallgatóit.
Ugye a vita mostani fellángolásának az oka, hogy az oktatási miniszter szerint elsősorban az elit újra termelődését és a szegregációt segíti, és felülvizsgálná éppen ezért a 6 és 8 osztályos gimnáziumokat az oktatási miniszter. Abban egyébként a szakterület érintettjei egyetértenek, hogy a 6 osztályos gimnáziumokba ugye elsősorban a jobb képességű, ambíciózusabb gyerekek kerülnek, gyorsabban, magasabb szinten tudnak tudnak haladni a tanulmányaikkal. Az én első kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mi a gond a tehetség gondozással, hiszen a gyerek nem tehet arról, hogy esetlegesen egy tehetősebb családba született, viszont a képességei predesztinálják arra, hogy több és jobb tudásanyagot tudjon magába szívni.
Azt gondolom, hogy minden szülő azt szeretné, hogy a gyermeke a képességei szerint a lehető legjobb ellátásban részesüljön, a közoktatásban is. Ezért volt az egyébként, azt gondolom, hogy a 90-es évek elején a hagyományos 8+4 osztályos rendszertől eltérően egyre többen kaptak engedélyt arra, hogy 6 vagy akár 8 osztályos gimnáziumokat hozzanak létre a saját iskolájukban. És ez egy nagyon innovatív, intenzív időszak volt egyébként. Mi 1992-ben indíthattuk el a 6 osztályos képzést. Nem voltak központi kerettantervek, a pedagógus kollégák írhatták meg azokat a helyi tanterveket, ami alapján tudtuk valóban a legtehetségesebb diákokat a régióból fogadni. Az első évben 1992-ben 565 jelentkező volt a 32 helyre. Azt gondolom, hogy tényleg ebből is látszik, hogy volt egy valós társadalmi igény arra, hogy létrejöjjenek olyan iskolák, amelyekbe azok a gyerekek kerülhetnek, akik általános iskolában egy picit kilógnak az osztályból, az ottani együtthaladás már nem nagyon teszi lehetővé azt, hogy valóban olyan ütemben fejlődhessenek, amelyeket esetleg ők bírnának.
Ugye más szakszervezeteknek a vezetői beszélnek arról is, hogy a hatosztályos gimnáziumok tanulói döntő többségben a társadalmi elitből vagy a felső középosztályból érkeznek, ezért önmagában nem meglepő, hogy jó eredményeket érnek el. Ez nyilván önnek vannak felmérései arra vonatkozóan, vagy legalábbis nagyobb tapasztalata arra vonatkozóan, hogy mennyiben egyenes út a jó tanulói léthez az, hogyha valaki jó környezetből származik, vagy a kettő azért ennyire szoros összefüggésben nincs egymással.
Nyilván vannak összefüggések, és az kétségtelen, hogyha valaki számára otthon sokkal inkább biztosítják, sokkal inkább motiválják, sokkal inkább biztosítják a környezet számára, sokkal inkább motiválják, hogy a tanulás érték és tanulnod kell azért, hogy esetleg olyan hasonlóan eredményes pályát futhassá be, mint akár a szüleit, hogyha így mondhatjuk, hogyha újra termelődésről beszélünk. De azt gondolom, hogy ez is egy természetes folyamat. Kétségtelen az, hogy a hatosztályos iskolába, és általában egyébként azokban az elitnek mondott gimnáziumokban a szülői háttér azért más, mint hogyha egy átlagos iskolát nézünk. De azt gondolom, hogy bizonyos értelemben ennek van egy természetessége is. Az is kétségtelen viszont, hogy egyre inkább a növekvő hatosztályos iskoláknak a száma már korán sem azt jelenti, hogy a hatosztályosba csak az elit tanulói kerülhetnek be. Nagyon sok olyan iskola van kisebb városokban, és az első időszakban alapvetően nagyobb városokban egy-egy osztály indult Budapesten, talán több iskolában, de egy-egy osztályról volt szó. Tehát nem arról van szó, hogy az iskolák átálltak teljesen a 6-8 osztályos képzésre, hanem egy-egy osztályt indítottak a meglevő 4 osztályos képzéseik mellett. Nálunk is ez a helyzet, van 4 és 5 osztályos, sőt az Arany János Tehetség programot pontosan olyan gyerekek kerülhetnek be, akiknek a szülei pont nem ilyenek, pont nem is gondolnak esetleg rá, hogy gimnáziumba írassák, az osztályfőnökök általánosan felfedezik a gyerekeknek a képességeit, és attól függetlenül, hogy milyen családi háttere van, ilyen hozzánk beirathatják a gyerekeket, de minden megyében van egy ilyen iskola. Az kétségtelen viszont, hogy az a fajta felülvizsgálati dolog, amit miniszterasszony említett, az joggal vethető fel, hiszen azért vannak olyan 6 és 8 osztályos gimnáziumok, amelyekben a kompetenciamérési eredmények, vagy akár az érettség eredmények nem indokolják, hogy ez a fajta tehetséggondozás ott ilyen módon megvalósuljon, hiszen én is nézegettem a kompetenciamérési eredményeket, és azért az feltűnő, hogy van olyan iskola, aki indít ilyen képzést, akinek a 9. osztályban a 8 osztályos vagy a 6 osztályosba járó diákok eredményei gyengébbek, mint az éppen akkor oda került diákok eredményei. Tehát ezeket meg kell nézni egyedileg. Általánosságban biztosan nem jelenthető ki az, hogy minden 6 osztályos gimnáziumban tanuló gyerekek csak átlagosan fejlődnek. Nyilván vannak olyan iskolák, ahol ez a fejlesztés ez valóban megtörténik, és valóban eléri azt a célt, amit ezek az iskák meg akarnak valósítani, és vannak olyanok, amelyek nem tudják ezt teljesíteni.
Majd a miniszter ugye társadalmi egyeztetést sürget, vagy említett ebben a kérdésben. Bennem még az azért felmerült, hogy nem lehet, hogy inkább a hátrányos helyzetű diákoknak az oktatásán kellene inkább változtatni. Ön is említett olyan programokat, ugye, ami éppen azoknak a diákoknak vagy gyerekeknek az előmenetelét szolgálná, akik jó képességűek, de mondjuk a család anyagi helyzete az kevésbé jelentős.
Ez azt gondolom, hogy egyértelmű feladat, az eddig elhangzottak alapján ez várható is, hogy ezt is végig fogja gondolni a jelenlegi oktatás. Egyébként azért a korábbi is gondolkodott ezen, hiszen mindenkinek szerintem csak az lehet a célja, hogy mindenki, aki bekerül az oktatás rendszerébe, olyan végzettséggel rendelkezzen, legalább egy részszakmát szerezzen, amivel el tudsz helyezkedni később a munkavilágában. Épp ezért az a vita, hogy 16 vagy 18 éves vagy a tankötelezettség, szerintem nem pont ezen múlik, hanem azon múlik, hogy aki kikerül a rendszerből, az kapjon önmagában, ha 18 ér felemeljük, de ugyanúgy csak általánosokában bukdátyol valaki, az biztosan nem megoldás. Egyébként pedig teljesen egyetértenék azzal, hogy valóban azok a hátrányos helyzetből érkező, bármi módon hátrányos helyzetből érkező diákok számára és kapnak olyan lehetőséget intézmények, hogy akár egyéni képzésekkel, akár különböző módokon foglalkozzanak, hogy megadják a lehetőségét annak, hogy valóban el tudjon helyezkedni értelmesen a munkavilágába.
Elnök úr, egyetlen egy percünk, szűk egy percünk maradt. Miben más egy német, egy francia, vagy finn, vagy esetleg svéd, vagy román gyereknek a tudása, mint a magyar gyereké? Említette a kompetenciaméréseket.
Nagyon sokféle mérés van, ugye itt a PISA mérésre hivatkoznak sok esetben, a TALIS mérésre, hogy ezek mást mérnek. A kompetencia méréses vizsgálatoknál már az utóbbi időszakban már tényleg az átlagos eredményhez, az EU átlagához feljöttek magyar diákok is. A másik a TALIS mérésekben, ami a mért tudást, tehát az iskolai tudás elsejtes mérőben kifejezetten jól szoktak állni a magyar diákok. Ez is egy szerintem megfontolandó dolog, hogy melyikre helyezzük a nagyobb hangsúlyt, nyilván egy vegyes módszer lenne jobb. Egészen biztos, hogy ehhez az hozzájárulhatna, hogy egy picit kevesebb tananyagot olyan módszerekkel próbáljunk oktatni, amelyek akár a tanulás tudásához, akár a kompetenciák fejlesztéséhez jobban hozzájárulnak.
Innen folytatjuk legközelebb. Horváth Péter, a Nemzeti Pedagógus Kar elnöke volt a vendégünk. Köszönöm szépen.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
A 30 éves Pennyben melletted a szerencse. Vásárolj május 28 és június 24-e között a Pennyben 5000 forint felett. Töltsd fel a nyugta adatokat és nyerj Samsung Smart TV-t, Cartago utazási utalványt, vagy vidd haza fődíjunkat, a 3 darab Citroen C4 egyikét. Penny, 30 éve melletted.
Majd ha, vagy most. Nissan Qashqai 9.300.000 forinttól. Fix kiszámítható finanszírozással és 5 év garanciával. Ez most van. És addig a tiéd, amíg van. Már csak 6 hétig elérhető. Részletek a nissanneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben. Na ezt vedd meg!
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával nem mindennapi este várja a zongora művészet kedvelőit. Június 13-án 15 órakor a Doknányi Ernő Zenei Központban, ahol a Zenebeszéd című műsor keretében Grieg Holberg szvitjének zongora szóló változatát vezik gorcső alá Péteri Lóránt zenetörténész, Demény Balázs zongora művész segítségével. A jegyek megvásárolhatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Vár a Lidl! Idén már 7. alkalommal az év zöldség és gyümölcs kereskedője lettünk. Válasz friss kínálatunkból! Csütörtöktől vasárnapig a görögdinnye kilója csak 329 forint, a magyar tévépaprika kilója pedig csak 899 forint. Lidl, igazán megéri! Az év zöldség gyümölcs kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Reklámot hallottak. Jó reggelt, Magyarország! A Kossuth Rádió reggeli hírmagazinja.
8 óra, jó reggelt kívánok, 2026. június 10-én szerdán, a mikrofonnál Csete Beáta. Most hallgassák meg a krónikát, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit és a krónika szerkesztője Kubicsek István.
Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
Több hullámban támadta az iráni légvédelmet az Egyesült Államok.
Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot a kormány.
Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra. Mondjuk a részleteket. Több hullámban támadta az iráni légvédelmet, irányító állomásokat és radarokat az Egyesült Államok, miután hétfőn egy iráni drón miatt lezuhant egy amerikai helikopter a Hormuzi szorosban.
A perzsa állam válaszul amerikai bázisokat vett célba Kuvaitban, Bahreinben és Jordániában. A légvédelem szinte az összes iráni drónt és rakétát megsemmisítette. Korábban Donald Trump elnök arról beszélt, hogy végső szakaszba értek az Iránnal folytatott tárgyalások, és akár néhány napon belül aláírhatják a megállapodást.
Jelentősen csökkent az amerikai izraeli-iráni háború intenzitása. A felek törékeny tűzszünete célzó tárgyalást folytatnak, amelynek a Hormuzi szorosban lezuhant amerikai Apache helikopter és az arra adott válasz sem tesz jót, mondta a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont John Lukács Intézet egyetemi docense.
Tálas Péter hozzátette, továbbra is igen intenzív az izraeli-libanoni háború, amely további kockázatot jelenthet. A két helyszínen az Egyesült Államok, Izrael, Irán és a Hezbollah politikai és katonai ellenállási szervezet van jelen. Céljaik azonban nem azonosak. A szakértő szerint a közel-keleti helyzet tartós rendezését diplomáciai úton lehetne elérni.
Elszámították magukat az amerikaiak és az izraeliek. Nem gondolták azt, hogy Irán hajlandó lesz megbénítani a Hormuzi szorost is ilyen tartósan, és hogy képes lesz, ez egy nagyon fontos. És a másik pedig nem gondolták azt, hogy az öböl államokat valamilyen módon bevonja ebbe a háborúba, és hát ugye az öböl államok nincsenek felkészülve arra, hogy komoly háborút vívjanak, és ez azt jelenti, hogy a háború egy regionális konfliktus veszélyével riogat, vagy ezt tart.
Pakisztáni légi csapásokban 13-an meghaltak, és 14-en megsebesültek tegnap este Afganisztánban. A helyi tálibok szerint az áldozatok közül 11 gyermek. Pakisztán egyelőre nem erősítette meg a híreket.
Az akcióra egy nappal azután került sor, hogy feltételezett pakisztáni tálib fegyveresek megtámadtak egy ellenőrző pontot, és 6 rendőrt megöltek az Afganisztánnal határos egyik tartományban. A támadók közül 8-an meghaltak. A két ország között hónapok óta dúló harcokban már több százan vesztették életüket.
Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt.
Belfastban és más településeken a jó részt fiatalokból álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert ki kellett menekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma állítanak bíróság elé.
Benyújtotta az Európai Uniós források eléréséhez szükséges törvénycsomagot az országgyűlésnek a kormány, jelentette be a miniszterelnök.
A tervezet egyebek mellett módosítja a BTK-t a korrupciós bűncselekményekkel szembeni szigorú fellépés érdekében. Szigorítja a vagyonnyilatkozatokra vonatkozó szabályokat, bővíti az integritás hatóság hatásköreit, megszünteti a közérdekű vagyonkezelő alapítványokat, és átláthatóbbá teszi a közbeszerzéseket. Magyar Péter úgy fogalmazott, a támogatások visszatartásának valódi oka az előző kormány korrupciója volt. Ennek felszámolásával azonban a magyar emberek végre hozzájuthatnak a nekik járó 1000 milliárdokhoz.
A politikai megállapodás után ez a jogalkotási munka a következő lépés az uniós források felszabadítása felé, amely forrásokat végső soron a magyar közlekedésre, vállalkozásokra, lakhatásra, energetikára, oktatásra tudunk fordítani. A magyar emberek megérdemlik ezeket a lehetőségeket, és mi gondoskodni fogunk arról, hogy végre meg is kapják őket.
Helyre kell állítani a normális hétköznapokat, az emberséget a mindennapokban, mert az országnak erre van szüksége, jelentette ki a miniszterelnök az országgyűlésben. Magyar Péter hangsúlyozta, Ezt a célt szolgálja a gyűlöletkeltésre alkalmas politikai reklámok visszaszorítása és a szuverenitás védelmi hivatal megszüntetése is.
Felszólalására reagálva a Mi Hazánk frakció vezetője azt mondta, a hivatal megszüntetése támogatandó, mert nem látta el a feladatát. Az ellenzéki párt ugyanakkor úgy véli, hogy a Tisza kormány diktatúrát kezd építeni. A Fidesz képviselőcsoportjának vezetője pedig arra szólította fel Magyar Pétert, hogy a szuverenitás védelmi harcban tegyen nyilatkozatot arról, hogy nem hajtják végre a migrációs paktumot.
A vagyonnyilatkozati rendszer jelenlegi formája rossz, ezért azon változtatni kell. Erről a parlament folyosóján beszélt újságíróknak a miniszterelnök.
Magyar Péter megerősítette, hogy a javaslat szerint az integritás hatóság kap olyan jogosítványokat, amelyekkel egyértelműen ellenőrizni tudják a bevallások valóságtartalmát, és ha kell, eljárásokat is indíthatnak a képviselők ellen.
Én egyáltalán nem tartom túlzónak a 2 éves börtönbüntetést, ami majd szerepel ebbe a jogszabály csomagban, mint szankció, mert itt nagyon nagy közhatalommal felruházott szereplőkről van szó, és a közbizalmat olyan szinten sikerült lerombolni az utóbbi években, évtizedekben, hogy valamilyen erős szankció kell arra, ami visszatartó erővel bír.
Bővülhet a tankönyv kínálat, erről írt Facebook posztjában az oktatási miniszter. Lannert Judit szerint a meglévők mellett új kiadványokból, munkafüzetekből és digitális anyagokból is taníthatnának a pedagógusok a jövőben. A közmédia megkeresésére a pedagógusok szakszervezete közölte, támogatják a javaslatot. Bácskai Judit összeállítása.
Folyamatosan olvasnak már a Fekete László általános iskola elsősei, hiszen a intézményben a tanárok évekkel ezelőtt döntöttek arról, hogy több tantárgynál nem az ingyenes állami tankönyvekből tanítanak, hanem maguk választanak tankönyvet. Bendi Tiborné, a Fekete László általános iskola igazgatója.
Vannak olyan felső tagozatban például a történelem és a magyar nyelvtan, amelyik nem a tankönyvlistán szereplőek közül kerül kiválasztásra. A szaktanárok ezeket megbeszélik, elemzik, és a szülőkkel való megbeszélés után akkor ezeket a tankönyveket a szülők megvásárolják.
Hamarosan ez lehet majd a gyakorlat. Az új oktatási miniszter megújítaná a tankönyvellátást, amiről nyilvános felhívást is közzétett. Lannert Judit a Facebookon arról írt, hogy a mostani kínálat új kiadványokkal, digitális tananyagokkal és speciális tanulást támogató tartalmakkal bővülhet. Szeretné, ha a tanárok több tankönyv közül választhatnának, a diákok pedig különféle tanulássegítő eszközöket kapnának. Az oktatási miniszter szerint az a cél, hogy nyitottabb, korszerűbb és a tanulók szükségleteihez igazodó rendszert hozzanak létre. A pedagógusok szakszervezete is támogatja a javaslatokat. Az elnök szerint az egyentankönyvek nem igazodnak a diákok egyéni igényeihez, és nem segítik például az értő olvasást. A szakszervezet ezért azt javasolja, hogy legalább 5-6 kötet közül választhassanak a tanárok, és a könyvek ne csak az átlag képességű gyerekeknek szóljanak. Totyik Tamás, a pedagógusok szakszervezetének elnöke.
Csak az alapkészségekre kellene koncentrálni legalább az első 4 osztályba, és majd csak utána a nyelvtani fogalmakkal és más egyebekkel foglalkozni, hogy egy stabil értő olvasása legyen, hogy a gyerekek pontosan rá tudjanak kérdezni témakörökre, mondatokra, elemzésekre, ugyanis majd a későbbiekben már ez lesz az alapja a mesterséges intelligencia alkalmazásának.
A szervezet örül annak, hogy az új kormányzat eltörölni a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét, mert az szerintük túl sok plusz terhet ró a tanárokra. A fizetésemelési javaslattal azonban elégedetlenek, ők sokkal inkább egy új bértáblát látnak szükségesnek, amely kiszámítható fizetést nyújt az asszisztenseknek, a rendszergazdáknak és az iskolatitkároknak is. A pedagógusok szakszervezete szerint a bértáblának az alapilletmény mellett garantálnia kellene a fokozatos előmenetelt, a pótlékokat és a túlórák rendezését. De azt is javasolják, hogy legyen egy külön pénzügyi keret is, amelyből a tanórán kívüli foglalkozásokat fizetnék.
A Magyar Húsiparosok Szövetségének elnöke szerint piaci zavarokat okozhat az afrikai sertéspest is megjelenése a hazai sertésállományban. Éder Tamás azzal összefüggésben beszélt erről a Kossuth Rádióban, hogy a múlt héten először mutatták ki idehaza házi sertésekben a fertőzést egy Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyei telepen. Hangsúlyozta, a vírus emberre nem veszélyes, A fertőzés tovább terjedését a járványügyi előírások szigorú betartásával lehet megakadályozni.
A szervezet elnöke emlékeztetett arra, hogy az európai sertéspiac jelentős kihívásokkal küzd, mivel jelentős exportpiacokat veszített el, részben állategészségügyi problémák, részben az Európai Unió és Kína közötti vámháború miatt. Éder Tamás hozzátette, az export korlátozó intézkedések következtében 10-20 ezer tonna sertéshús ragadhat bent Magyarországon.
Egy egyébként is nyomott piacra jön rá még most ez a többlet, és attól tartunk, hogyha a magyar fogyasztók, a magyar kiskereskedők, a magyar nagykereskedők nem segítenek nekünk abban, hogy ezt a többletet kivonjuk intelligensen a piacról, akkor az élő sertés ára még tovább beszakad, 30-40%-ot elveszítek már egy éve, és ebből súlyos problémák lehetnek a tenyésztőknek.
Péntekig a megszokottnál nagyobb vízhozamra és emelkedő vízszintekre kell számítani az Öreg Duna medrében, a Bőség vízerőmű egyik elosztóállomásának meghibásodása miatt.
Az erőmű korlátozott teljesítménnyel működik, a fel nem használt vízmennyiséget pedig az Öreg Dunába vezetik. Az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság szerint helyenként erősebb lehet a sodrás, és egyes alacsonyan fekvő partszakaszokat elönthet a víz. A horgászokat, vízitúrázókat és a vízparton tartózkodókat fokozott óvatosságra kérik.
Betelt a nevezési lista az idei Balaton átúszásra.
Július 18-án 10.500-an vághatnak neki az 5,2 kilométeres távnak Réfülöp és Balatonboglár között. A rövidebb féltávra, valamint a szapos Balaton áthúzásra még van néhány szabad hely, de ezeknél is már 95%-os a telítettség, közölték a szervezők.
Autós percek.
Az Útinform tájékoztatása szerint az 51-es főúton Dunavarsány külterületén egy motoros és egy személyautó ütközött. A 26-os kilométernél a forgalom félpályán irányonként váltakozva halad. Erős a forgalom az autópályák és a főutak fővároshoz közeli szakaszain. Telítettek a sávok az M3-as autópálya Mogyoródi szakaszán és az M0-ás csomóponttól befelé. Az M0-ás autóúton Maglódtól a Gyáli szakaszon át az M1-es irányába. Az M1-es autópálya főváros felé vezető oldalán Tatabánya és Biatorbágy között. Az M2-es autóúton Dunakeszi térségében a főváros irányába, valamint az M6-os autópályán az M0-ás felé az Érd térségében kiépített terelésnél.
Fővárosi információkkal folytatjuk.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton, befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódásra kell készülni a Tököli úton és a Kerepesi úton, befelé a Barostér előtt. Tart a műszaki mentése a Budafoki úton, kifelé a Kondorosi útnál, egy sáv járható. Lezárták a 10. kerületben a Sörgyár utcát, a Bodza utca és a Kada utca között, mert gázvezetéket javítanak. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Időjárás jelentés.
Többnyire napos, gomoly felhős idő várható. Este északnyugat felől megnövekszik a felhőzet, egyre több helyen lehet zápor, zivatar. A Dunántúlon megerősödik, olykor viharossá fokozódik a szél. Napközben 27-34, este 13-25 fok valószínű.
Ez volt a Krónika 8-kor, negyed órás hír összefoglalóval legközelebb 10 órakor jelentkezünk. Köszönjük figyelmüket, Szlotta Juditot és Kubicsek Istvánt hallották. Viszont hallásra!
Nemzeti Sportkrónika.
Legyőzte Kazasztánt a magyar labdarúgó válogatott. Nem kapott szabad kártyát a januári férfi kézilabda világbajnokságra a magyar csapat. Ma a BL elődöntőiben játszik az FTC női vízilabda együttese. Jó reggelt kívánok! Mújdica Istvánt hallják!
Ez a Nemzeti Sportkrónika.
3-1-re legyőzte Kazasztánt a magyar labdarúgó válogatott felkészülési mérkőzésen Debrecenben. A nemzeti együttes a szünetben még hátrányban volt, de Szoboszlai Dominik az 52. percben egyenlített, majd a vendégek kiállítása után Séfer András lőtt bombagolt, a 3-1-es végeredményt pedig Tóth Rajmund állította be a hajrában. Séfer András a második magyar gólszerzője Péter Ágostonnak nyilatkozott a találkozót követően.
Nehéz értékelni, mert gyenge teljesítmény nyújtottunk, különösen az első fél időben. De az év utolsó meccse volt, megfordítottuk a másodikba, és helyek közel már jó játékot is mutattunk. És aminek különösen örülök, hogy a fiatal srácok, akik bejöttek, akik debütáltak, akikre a jövőbe tudunk számítani, megmutatták, hogy a cserénk ismét el tudják dönteni a mérkőzést, és nagyon remélem, hogy ezt így folytatják, és előbb-utóbb kezdő játékos az belőlük.
Aki látta a német bajnokság záró fordulóját, az tudja, hogy ez most nem a semmiből jött elő, ez a lövés.
Hát igen, itt azért sajnos a csapattársak meglepődtek, ez kicsit bántó volt. De igen, amikor jól talál már, sajnos ritkán.
Mi mindenre kellett változtatni menet közben, mert ahogy te is utaltál rá, azért valóban ellentétesen nézett ki a játékképe az első és a második fél időben.
Mindenre szerintem válogatott mezben nem lehet ilyen teljesítmény újtani, mint az első fél időben vagyunk. Ez a toszamosza élettelen játék ebben a mezben ilyen címer alatt ezt nem lehet egyszerűen, és remélem, hogy ez világos volt legalább a fél időben, és mindenki számára világos lett a jövőben, akárki az ellenfél, akármikor lehet az utolsó utáni meccs, lehet valakinek az utolsó meccs a karrierjében, de így nem lehet játszani.
A tegnap esti debreceni találkozón Margál Fákos, Pécsi Ármin és Tóth Rajmund is debütált a magyar labdarúgó válogatottban. Tóth Rajmund ráadásul gólt is szerzett bemutatkozó mérkőzésén. A győriek válogatott játékosát is Péter Ágoston szólaltatta meg.
Minden játékos erről álmodik, hogy egyszer az válogatott keretébe bekerüljön, és nyilván belépjen. Azt, hogy nekem még gólt is sikerült szereznem, nem tudok mit mondani.
Statisztika kedvelőknek egy szép feladat, hogy volt olyan játékos, aki hamarabb szerezte meg az első gólját a válogatott csapatban, mint az NB1-ben a klubcsapatában.
Hát igen, ott még nem sikerült betalálnom. Igazából most végig úgy próbáltam nézni kispadról a meccset, hogy ha beállok, hozzá tudjak tenni. Elemeztem végig a szélsőket, és láttam, hogy a kiállítás után több lehetőség volt előre menni. Igazából ott, amikor a Szücsi kifele nézett egybe, tudtam, hogy oda kell mennem. Nem sokat gondolkoztam. Ilyen szituáció szerintem még nem volt a klubomban, de remélem, hogy még azért ott is sikerül majd.
Válogatott gól, azt gondolom, hogy minden körülmények között felejthetetlen élmény. Fantasztikus szezon tudhatsz a magadénak. Milyen most egy nagyon sohajtva így visszagondolni erre?
Nem tudom leírni, amit érzek. Tényleg elmúlt egy hónap az így az álmaimról szólt. Bajnok lettem, aztán ott is az utolsó meccsen sikerült egy olyan szerelésbe mutatom, ami még utána édesapám is megdicsért, ami óriási szó. Aztán bekerültem a válogatott keretbe, most gólt is sikerült szereznem. Tényleg álmaimat élem, és remélem, hogy soha nem lesz vége.
Győzelmével a magyar labdarúgó válogatott továbbra is veretlen idén, 4 meccséből 3-at megnyert, egyszer pedig döntetlent játszott. A nemzeti együttes szeptembertől már a Nemzetek Ligája B divíziójában játszik tétmérkőzéseket. A holnap kezdődő labdarúgó világbajnokság előtt álló két válogatott felkészülési találkozóján Szaúd-Arábia-Szenegál 0-0, a szintén VB résztvevő Argentina 3-0-ra nyert Izland ellen, az ugyancsak VB-re készülő Irak viszont 2-0-ra kikapott Venezuelától. Győzelemmel búcsúzott a C-ligától a csoport első magyar női labdarúgó válogatott, miután 6-1-re kiütötte Andorrát a selejtező sorozat záró mérkőzésén. A miénk ezzel veretlenül jutottak fel a Nemzetek Ligája B osztályába, és biztosították helyüket a VB selejtező rájátszásában. A szövetségi kapitányt, Szarvas Alexandrát, Németh Kornél kérdezte a tegnapi győzelem után.
Mennyire fűtötte a csapatot a visszavágás, vagy a revans az andorrai 0-0 után?
Hát mindenképpen most sok gól kijött belőlünk, ott meg bennmaradt, ott is tele voltunk helyzetekkel, de ott, ha szerintem 2 órát játszunk, akkor se tudtunk volna gólt rúgni. Hál' Istennek már ez jól alakult.
Mennyit lendített a csapat, hogy rögtön a 3. percben meg volt a vezetés?
Nyilván minél hamarabb megszerezzük a vezetést, annál nyugodtabban tudunk játszani, bár erről a meccsről ezt nem mondhatnám, mert utána egy kicsit beleültünk a játék, de ezt a fél időben megbeszéltük, hogy mi diktáljuk a tempót, és kapcsoljunk föl. Így lett a vége.
Céliga ide vagy oda, ez 6 veretlen mérkőzés, nagyra kell értékelni 6 veretlen tét meccset, mit szólsz hozzá?
Nagyon büszke vagyok a csapatra, ezt közösen is beszéltük, hogy azért nagyon rég volt már ilyen, hogy 6 meccset zsinórban meg tudtunk nyerni. Én azt gondolom, hogy nagyon nagy potenciál van ebbe a csapatba. Most a B-ligába visszakerülve odavalók vagyunk, én úgy gondolom, és szintet kell lépnünk, mert ott azért erősebb ellenfelek fognak ránk várni, de sokat mentünk széllel szembe, és szerintem azt is elmondhatom, hogy ez a csapat sokkal nagyobb megbecsülést érdemel, mert eszméletlen melót tesznek bele.
Nemzeti Sport Krónika.
Nem kapott szabad kártyát, így nem lesz ott a jövő januári férfi kézilabda világbajnokságon a magyar válogatott. Magyarország összesítésben egy góllal elbukta a szerbek elleni selejtezős párharcot, ezért élt a szabad kártya igénylés lehetőségével. A Nemzetközi Szövetség döntése értelmében végül Törökország és Szaúd-Arábia utazhat a VB-re. A magyar csapat így 2015 után először lemarad a tornáról. Illés Ferencet, a Magyar Kézilabda Szövetség elnökét a döntés után Pápál előtt hívta fel telefonon.
A IHF honlapjáról tudtuk meg a döntést, annak ellenére, hogy az előző héten is volt telefonos kapcsolattartás az IHF-fel, de a levélben is jeleztük, hogy mik azok, amikkel mi részt vettünk abban, hogy a nemzetközi kézlabda fejlődjön, többek között a világesemények rendezésével az elmúlt években, és a feltörekvő kézlabda országoknak is nyújtottunk segítséget, gondolok itt az Egyesült Államokra, vagy kínai projektünk is volt, játékvezetők képzésében, tehát nagyon sok olyan dologban működtünk együtt, ami az IHF-nek programja, és többek között ezért is gondoltuk azt, hogy ebben is tettünk annyit a nemzetközi kézilabda fejlődéséért, hogy megérdemelnénk azt a szabadkártyát.
Mennyire jelent ez nagy csapást a magyar kézilabda sportnak, hiszen 2015-ben fordult elő legutóbb, hogy nem volt ott a férfi válogatott a VB-n?
Mindenképp nagy hiánya, azt mondom, hogy a férfi válogatott, aki előző években jól szerepelt, az utolsó három világban is a legjobb 8 között volt, és most nem lehet ott. Sok mindent nem tudunk most már ezzel tenni, nekünk azt mondom, hogy arra kell koncentrálnunk, hogy az Európa-bajnokságra kijussunk, és az Európa-bajnokságon megküzdjünk azért a néhány helyért, ami még van esetleg az olimpiai selejtezőre. Ez egy nagyon nehéz feladat, úgyhogy mostantól ez leveg a szemünk előtt, hogy ezt valahogy megoldjuk, és meg tudjuk ugrani.
Meg gondolom az is a szemek előtt lebeghet, hogy milyen szövetségi kapitánnyal a legutóbbi alkalommal, amikor összeültek önök, akkor még döntés nem született, de meghallgatták egymást a felek. Ön most ezben a kérdésben mit tud erről elmondani? Csema Rodriguezzel, a szövetségi kapitánnyal kapcsolatosan.
Ugye azért is halasztottuk a döntést, szerettünk volna megvárni, hogy mi történik a szabadkártyával, hogy minden információnk meglegyen ahhoz, hogy jó döntést tudjunk hozni. Jövő héten folytatja az elnökség a megbeszélést. Azt gondolom, hogy nagyon megfontoltak kell legyünk, hiszen mégiscsak egy Európa-bajnokság még van, amiről lehet selejtezni az olimpiára. Ráadásul azt gondolom, hogy az Európa-bajnokságra kijutni is elég nehéz, annak ellenére, hogy eddig a korábbi években sikerült, de mondom, mindent megnézzük a válogatott programját a következő egy-másfél évre, hogy hogyan tudjuk ezt megoldani, és ezt szerint fogunk majd dönteni.
Az esélyesek között indulnak, többek között ezt mondta Váj Vanda, a Ferencváros játékosa, a vízilabda bajnokok ligája négyes döntője kapcsán. Az FTC női csapata egymás után másodszor van ott a BL négyes döntőiben, a ma 19 órakor kezdődő elődöntőben pedig a címvédő spanyol Santandreuval csap majd össze Máltán. A meccset élőben közvetíti a Dunavörd és a Nemzeti Sportrádió is. Váj Vandával Kosós Kristóf beszélgetett.
Egy évvel ezelőtt Görögországban szerintem még nagyon örült a Fradi, hogy oda jutott a négyes döntőbe, akkor ugye negyedik hely lett ebből, most viszont egy teljes szezonnal később. Hogyan érkeztetek ide a BL négyes döntőre, mi lehet szerinted a reális cél?
Igen, mondjuk egy évvel ezelőtt tényleg talán kimondhatjuk, hogy akkori Ferencvárosán nem számolt úgy senki, a legjobb négyre bejutott, és idén tudta azt tetőzni, hogy tényleg minden mérkőzést a bajnokok ligájában tudott hozni, és szerintem magabiztosan jutottunk be. Ez kell, hogy egy önbizalmat adjon, hogy jól tudunk együttműködni, jól tudunk játszani, a támadás és a védekezés összeáll, és igazából most is ebben a négy-öt napban ez lesz a feladat, hogy egymásra figyeljünk, játszunk, koncentráljunk, és meglátjuk, mi lesz. Szerintem esélyesek között indulunk.
Ugye megint a Santandreu ellen jön az elődöntő, viszont egy év alatt mennyit változtak az erőviszonyok? Nyilván jöttek komoly légiósok is a Fradihoz, meg talán a csapat önbizalma is most komolyabb azért, mint egy évvel ezelőtt?
Igen, tehát 3+ emberrel vagyunk. Tavalyhoz képest 3 más típusú játékos csatlakozott, de ettől függetlenül minden mes 0-0-ról indul, tehát bárki az ellenfél, mégis egy címvédő ellen fogunk most a vízbe ugrani, tehát a maximális koncentráció fog kelleni egytől egyig mindenkinek.
Váj Vandát hallották. Guzi Blanka csoportgyőztesként jutott elődöntőbe az öttusázók budapesti világkupa versenyén. Az olimpiai negyedik helyezett világranglista vezető versenyzőt a selejtezőt követően Somogyi Zsófia kérdezte.
Én azt gondolom, hogy teljesen mindegy, hogy az ember hogy öregszi magát tovább a következő napokra, legyen az elődöntő vagy döntő, de be kell jutni. És hogyha ez jó érzésen megy, akkor ez csak egy habatortán, azt gondolom, de a negatív élményekből is lehet táplálkozni. Hál' Istennek most kiegyensúlyozott voltam szint az összes számban, és azért ez jó érzésre tölt el.
Energia szintben mennyire lehet egyébként, vagy hogyan lehet ezt a jó pár napot
így nem tudom menedzselni, hogy a végén majd nyilván a döntő lesz, gondolom a legfontosabb.
Így van, annyi érdekessége van most a lebonyolításnak, hogy a női döntő elő szokott lenni egy pihenőnap, most ez nincsen, most rögtön az elődöntő utáni nap következik a döntő. Én azt gondolom, hogy fizikálisan teljesen fel vagyok rá készülve erre a sorozatterhelésre, és fejben is jól szoktam viselni ezeket, úgyhogy azt gondolom, hogy nincs tartani való ettől.
A 8-ból egyébként 5 magyar öttusázó jutott tovább a selejtezőből a budapesti világkupa női versenyében. Az imént hallott Guzi Blankán kívül ott lesz az elődöntőben Erdősita, Mészáros Emma, Rajcsák Diana és Varga Orsolya Dorottya is. Zárásként egy friss hír, a portugál Benfica labdarúgó csapata közleményben megerősítette, hogy José Mourinho vezetőedző távozik a klub éléről a Real Madrid 15 millió eurós kivásárlási árat fizet érte, a lisszaboni együttes irányítását pedig Marco Silva veszi majd át. Kedves hallgatóink, köszönöm figyelmüket, viszont hallásra!
Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.
Műsorajánlat. A hely. Minden hétköznap bevisszük a kulisszák mögé.
Minden egy 1956-ban elfogyasztott fagyinak köszönhető. A történet pedig 1989-ben folytatódik. A Szikszó működő manufaktúra ma már világhírű, és az sem ritka, ha az itt készült marcipán figura, egyedi csokoládé plakett, kézzel festett tortadíz egy New Yorki vagy éppen párizsi cukrászdában köszön vissza ránk.
A hely. Riportműsor ma délelőtt 11 óra után a Kossuth Rádióban. Várja önöket a műsorvezető Belényi Barbara.
Szeptember 6-án Szászanhádban egy tartományi választás lesz. Itt az AfD 42%-on áll a mérésekben, még egyszer ki kell mondani, 42%-on áll, és az őt követő három párt, CDU, Balpárt és a szociáldemokraták együttesen 43%-on állnak. Szóval egy mandátum különbség van az eddigi úgymond demokratikus blokk és az AfD között.
Világpont Járai Judittal, keddenként új részekkel a Mediaklikken és a YouTube-on.
Jó reggelt Magyarország, Csete Beátával.
8 óra 26 perc napi jegyzet című rovatunkban ezúttal Róna Tamás rabbi, hittudós, címzetes egyetemi tanár osztja meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
Napi jegyzet.
Jó reggelt kívánok! A sötétség elleni küzdelemben nem erőt, hanem fényt használunk. A zsidó hagyomány úgy tartja, hogy a lélek, amit minden ember megkap az örökkévalótól, ered, és az ő végtelenségének egy apró töredékét hordozza. Ám ez az apró töredék állandó kapcsolatot biztosít a teremtett ember és a világalkotója között. Alapvetés a lélek táplálása. Mint egy égkövet képzeljük el minden egyes emberi lelket, mely egy hármas foglalaton nyugszik. A hiten, a tudáson és a testen. Nézzük sorjában e három foglalatot. A hit. Az inga mindkét irányába elindulva láthatjuk, hogy mit jelent a fanatikus hit, amikor úgy cselekszünk, hogy a saját hitelveink előrébb valóak, erősebbek, mint embertársunké. Minél agresszívebb, annál inkább szélsőséges, és akár a másik ember életét sem kímélő vallási háborúk okozójává válhat. Ha túl kevés, önbizalom hiányt okoz, értékrendi válságot és az emberi kapcsolataink kialakításának vagy akár fenntartásának elvágólagos okozójává válhat. Meg kell találni a középpontját ennek a fogalomnak, amely sosem lehet szélsőséges. A második foglalat a test. Ha túlságosan elhanyagoljuk a fizikai valónkat, vagy éppen ellenkezőleg túl nagy hangsúlyt fektetünk kinézetünkre, elfordíthatja a figyelmünket, a megértési készségünket kizökkentheti a középpontból. Itt is törekednünk kell az egyensúly fenntartására. Végezetül a harmadik foglalat, amely megtartja a lelket. A tudás, amely nélkül nem tudjuk önmagunkat, sem pedig a másikat megérteni. Ha pedig keretek és szolgálat nélkülévé válik a tudás, hihetetlen pusztító fegyvereket képes alkotni. E három foglalatot egyensúlyba kell tartani. Ezt úgy tudjuk megtenni, hogy a léleknek szüksége van mannára. amit el tud égetni, és ezáltal energiát szabadít föl. A lélek hasonlatos a vaskályhához, melyben ha ropog a tűz, meleget ad a környezetének, fényt és világosságot. Ezt a tüzet a tudás, a hit és a test mannájával tudjuk fenntartani. Ám ha ez a tűz kialszik, a vaskályhának a sajátja, hogy a fém rideg, és elnyeli a környezetéből a hőt. Így folyamatosan táplálnunk kell a lelkünket. Így tudunk a sötétség ellen küzdeni, nem erővel, hanem fénnyel.
Napi jegyzet című rovatunkban Róna Tamás rabbi, hittudós, címzetes egyetemi tanár osztotta meg gondolatait tisztelt hallgatóinkkal.
BKK Info.
Jó reggelt kívánok! A fővárosban baleset nehezíti a közlekedést a Rákóczi úton befelé a Barostéri felüljáró után a buszsávban. Torlódik a forgalom a Tököli úton és a Kerepesi úton befelé a Barostér előtt. Tart a műszaki mentés a Budafoki úton kifelé a Kondorosi útnál. Itt egy sáv járható. Lassú a haladás a Hungária körgyűrűn a nagyobb csomópontoknál, valamint az Üllői úton befelé az Ecseri útnál és a Nagykörútnál. Szűcs Magdolna, BKK Info.
Autós percek.
Élénk a forgalom Budapest vonzás körzetében, a főváros felé vezető gyorsforgalmi utakon szakaszosan lelassul a haladás, helyenként feltorlódtak a járművek az M1-es autópályán Bicskétől. Az M2-es autóúton Dunakeszi térségében, valamint az M3-as autópályán Mogyoródtól. Érdemes hosszabb menetidőre készülni és korábban útnak indulni. Az M0-as autóút északi szektorán a Rákospalota és a Dunakeszi csomópontok között a kihelyezett portáltáblák karbantartását végzik a 69-es és a 72-es kilométer között, mindkét oldalon felváltva lezárják az egyik sávot, és az M1-es autópályán Győr térségében a 113-as és a 118-as kilométer között is sávelhúzásos terelés épült ki. Hegyeshalom felé a külső és az ellenkező oldal belső sávján halad a forgalom. Budapest felé a külső és a leállósá vehető igénybe, vezessenek óvatosan.
Időjárás jelentés.
Alapvetően napos idő várható, ma legfeljebb keleten lehet zápor, zivatar, Budapesten most elég felhős az ég és szemerkél is az eső, megélénkül majd a déli szél is, a legmagasabb nappali hőmérséklet mindezek mellett 27 és 34 fok között alakul. Fél kilenc után 2 percen rövid hírekkel folytatjuk a műsort, a stúdióban a bemondó Szlotta Judit.
Még több mint 170 ezer üzemben tartó nem rendezte az idei gépjármű adóját, figyelmeztetett a Nemzeti Adó és Vámhivatal. A magánszemélyek és egyéni vállalkozók június végéig kérhetnek 5 havi pótlékmentes részletfizetést a NAV mobil alkalmazáson keresztül. Aki a megadott határidőig nem fizet és könnyítést sem kér, késedelmi pótlékkal számolhat, vagy akár a járművét is kivonhatják a forgalomból. Kigyulladt egy csarnoképület Nyírbátorban. A lángok megfékezésén jelenleg is dolgoznak a tűzoltók. A lakosság védelme érdekében több mint 70 embernek kellett elhagynia otthonát. Őket átmenetileg a polgármesteri hivatalban helyezték el. Új tagokat toboroz a katasztrófa védelem hivatalos mentőcsapata. A 2012-ben létrehozott Hunor mentőegység hazai és nemzetközi katasztrófáknál végez speciális mentési feladatokat. Kupasz Zsolt tűzoltó százados a közmédiának elmondta, a mentőcsapat új belépői elméleti, majd egyhetes gyakorlati oktatáson vesznek részt. Zavargások törtek ki Észak-Írország több városában egy hétfői késeléses támadás miatt. Belfastban és más településeken a jó részt tizenévesekből álló tömeg autókat és lakóépületeket gyújtott fel, a rendőrségnek több embert kellett kimenekítenie. A zavargásokat kiváltó belfasti bűncselekmény gyanúsítottja egy szudáni állampolgár, akit ma bíróság elé állítanak. Jubileumi kiállítás nyílik pénteken a 85. születésnapjához közeledő Pataki Ferenc festőművész alkotásaiból a szegedi Kiskunst galériában. A tárlat a délalföldi régió meghatározó alkotójának több mint 6 évtizedes munkásságát mutatja be. A híradást Bánáti Bence készítette. Krónikával 9 órakor jelentkezünk.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Vár a Lidl az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stangli 33% kedvezménnyel csak 159 forint. A Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl. Igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most, keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
Ismerje meg a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadát. Rönök Kepüszon, Láng Dorottya, Pasztircsák Polina, Barát Emőke, Ránki Dezső, Fejérvári Zoltán, Farkas Gábor, Alexander Lüken és további fantasztikus művészek a következő évad koncertjein is. Váltsa meg Vásári, Lehel, Dohnányi, Sapszon vagy Variációk bérletét.
Reklámot hallottak. Pénz beszél. Gazdasági percek a Jó reggelt Magyarországban.
8 óra 36 perc, mi várható ma a hazai és nemzetközi pénzpiacokon? Ezt már a növekedés.hu elemzőjétől, Németh Lászlótól kérdezem. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, és köszöntöm a kedves hallgatókat is. Vegyesen zártak a New York-i értéktőzsde irányadó mutatói tegnap, a Dow Jones 2%-kal nőtt, ugyanakkor az S&P 500 3%-kal lett kevesebb, a Nasdaq Composite pedig 1%-kal csökkent. Bemutatta a mesterséges intelligenciával továbbfejlesztett önálló alkalmazásként is működő Siri AI asszisztánst az Apple. Az applikáció a felhasználók személyes adatai és alkalmazásai közötti összefüggések értelme kíván versenyre kelni a ChatGPT-vel, a Gemini-vel és más rivális szolgáltatásokkal. Az új funkciók egyelőre nem elérhetők az Európai Unióban, mert az Apple szerint az uniós szabályozás adatvédelmi és biztonsági kockázatokat teremt. Az Európai Bizottság szerint ugyanakkor a vállalat egyszerűen nem akar megfelelni a digitális piacokról szóló jogszabály előírásainak. Hamarosan mindenütt kínai autóból 4 elektromos vagy hibrid meghajtású lehet, ezt a BYD alelnöke mondta a CNBC-nek adott interjújában. Lee Stella hangsúlyozta, a dinamikus növekedés az új technológiai megoldásoknak köszönhető, ugyanakkor a BYD a belföldi kereslet felét sem képes kielégíteni. Többségükben csökkenéssel zártak a vezető európai részvénypiacok, miközben az olaj és gázárak jelentősen mérséklődtek, a dollár gyengült, az euró pedig erősödött tegnap az amerikai devizával szemben. A befektetői hangulatot továbbra is a közel-keleti helyzet, a jegybanki kamatkilátások, illetve a héten érkező amerikai makrogazdasági adatok határozták meg. A londoni FTSE 1,4%-kal csökkent, a frankfurti DAX 9%-kal került lejjebb, Párizsban a CAC-on gyakorlatilag stagnált a nap végén, Milánó 1%-kal emelkedett, Madrid pedig 3%-kal csökkent. Az Európai Bizottság elrendelte, hogy a Meta közösségi média platformot működtető amerikai vállalat állítsa vissza a más szolgáltatók általános célú mesterséges intelligencia asszisztenseinek szabad hozzáférését a WhatsApphoz. Tavaly decemberben az Európai Bizottság trösztellenes vizsgálatot indított az ügyben. Enyhén növelte árbevételét az év első felében a Carl Zeiss AG, a német optikai technológiai koncern a gyengülő világ makrogazdasági környezet miatt átfogó megtakarítási és szerkezet átalakítási programot indít. Árbevétele 6 hónap alatt mindössze 1%-kal 5.840.000.000 euróra emelkedett éves összevetésben. A félvezető gyártási technológiákat fejlesztő üzletek továbbra is a vállalat legfontosabb növekedési motorja, közben a gyógyászati technológia, az ipari mérés technika és a mikroszkópiai tevékenységek pedig gyengébben teljesítenek. A cégcsoport jelenleg mintegy 47.400 alkalmazottat foglalkoztat világszerte. Oroszország betyült palackőolaj készletei meghaladják az Egyesült Államokét, ugyanakkor Moszkva jelenleg gazdaságilag életképesebbnek tartja, ha a hagyományos olajtermelésre koncentrál. Mindezeket Oleg Kazanov, az orosz geológiai hivatal vezetője közölte, aki egy orosz hírügynökségnek adott interjúban azt mondta, hogy az orosz palackképződmények olajtartalma óvatos becslések szerint mintegy 30 milliárd tonna. Újabb komoly olajáremelkedés is bekövetkezhet az iráni háború és a hormozi szoros elhúzódó lezárása miatt. Erről Markus Kamit, a világ legnagyobb vegyipari vállalatának számító BASF vezérigazgatója beszélt egy rendezvényen Frankfurtban. A menedzser szerint a globális olajtartalékok folyamatosan apadnak, és amennyiben a hormozi szoros nem nyílik meg hamarosan, az év második felében ismét jelentős áremelkedés következhet be. A kiesés akár a globális kőolaj kínálat 40%-át is érintheti. Akár 25 milliárd euró értékű beruházást is mozgósíthat a mediterrán térségben a megújuló energiaforrások, a hidrogén termelés, a tiszta technológiák gyártása és a villamos energiahálózatok korszerűsítése területén az Európai Unió a mediterrán paktum elnevezésű kezdeményezés keretében. A tervek szerint 2035-ig 15 gigawattnyi új megújuló energiakapacitást létesülhet a térségben. 8 európai hadiipari vállalat új 6. generáció harci repülőgép fejlesztését célzó alternatív program előkészítésébe kezdett a francia-német FCAS projekt leállítását követően. A konzorcium résztvevői az Airbus, az Autoflug, a Deal Defense, a Hensoldt, a Liebherr, az MBDA, az MTU, valamint a Rodel und Schwarz. A budapesti értéktőzsde részvényindexe a BUX 3,1%-kal csökkent, tegnap 133.373 ponton zárt. A részvénypiac forgalma 16,7 milliárd forint volt. A vezető papírok a Magyar Telekom kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest. Végül, de nem utolsó sorban, hogy nézzük, hogy teljesít a forint. 1 euró 355 forintba és 91 fillérbe, 1 amerikai dollár 308 forintba és 27 fillérbe, 1 svájci frank 385 forintba és 74 fillérbe került ma reggel a bankközi devizapiacon.
A legfrissebb pénzpiaci híreket hallottuk Németh Lászlótól, a növekedés.hu elemzőjétől. Köszönjük szépen!
Jó reggelt, Magyarország! A műsorvezető Csete Beáta.
Szigorítják az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozást. Erről beszélgetünk a következő percekben Borbély Zoltán ügyvéddel, közlekedési szakjogásszal. Jó reggelt kívánok! Ugye, aki rettent már meg a járdán egy mellette villámgyorsan elsuhanó elektromos rollerestől vagy rollertől, az minden bizonnyal üdvözli majd ezt a, vagy ennek a közlekedési eszköznek a szigorítását. Ennél sokkal többről szól nyilván ez a történet, de hát azért félünk időnként, mert ugye ezek nagyon gyorsan tudnak menni, 80 km per órás sebességgel riasztó. Nézzük azt először, hogy milyen szabályozás jön, aztán majd beszéljünk arról is, hogy azért több száz sérüléssel járó baleset van, csak olyan, ami ezeken a közlekedési eszközökön történik.
Az elmúlt évben pontosan 635 volt. Tehát ez azt jelenti, hogy majdnem minden napra, illetve minden napra majdnem jut kettő. A másik, hogy 70%-kal nőtt 2024 óta az ilyen balesetek száma a statisztikák szerint. A harmadik pedig az, hogy van olyan szélsőséges vélemény, például egy jobbikos volt, jobbikos, talán most is jobbikos politikus, Brenner Kolomán, aki egyáltalán nem, tehát teljesen kitiltaná a rollereket, mint ahogy egyébként május 1-től a kaposvári közgyűlés is úgy határozott, hogy a belvárosban nem lehet elektromos rollerrel menni.
Most ugye jövő hónaptól Hajdúszoboszlón több helyszínről tiltják ki ezeket az elektromos rollereket.
Major Róbert ezredes, akit én nagyon tisztelek, és hát tulajdonképpen a közlekedés biztonsági kérdésekben még néha konzultálni is szoktunk, ő azt mondta, hogy ha 1896-ban az automobilt kitiltották volna annak veszélyessége miatt, akkor mi most is szekérrel járnánk. Jó, mondjuk az automobil és a roller ugye két különböző dolog, mert ugye automobil van most is, és ugye elég jól szabályozott. Most a kereszt az egy rendelet, ezt tudjuk. Tehát még az országgyűlés sem kell hozzá ennek a módosításához, és ugye Vitézi Dávid nyilatkozta, hogy van ez a bizonyos lépcsőzetes hatályba léptetés. Erre korábban volt példa, most ez teljesen más téma, 98-ban fedett nyomozó és az együttműködő szemét bevezették a büntetőjárási törvényben, mert annyira erős volt a szervezett bűnözés, és akkor a átfogó módosítás előtt úgynevezett lépcsőzetes hatályba léptetéssel bevezették. Ezt szeretné most a miniszter úr is, mégpedig azért, mert ezek a nagy teljesítményű rollerek valóban hihetetlen micsoda károkat tudnak okozni. Ugye a BL döntő napján egy brit férfi életveszélyes sérüléseket szenvedett. Harmadik kerületben egy 74 éves embert ütöttek el elektromos rollernál. Ő is életveszélyes állapotban van még, tudomásom szerint most is.
Ugye felmerül a kérdés, és valószínűleg először majd ezt kell tisztázni, hogy hol van a helye az elektromos rollereknek a járdán, vagy az úttesten, vagy a biciklisávban, biciklisekkel, vagy a kerékpárosokkal kapcsolatban is vannak egyébként tisztázatlan kérdések ezzel kapcsolatban, bár most már ott is szabályozottabb a rendszer, de hogy hol lehet ezekkel haladni? Tehát, hogy hol van a helye, inkább azt kérdezem.
Igen, először azt kéne meghatározni, hogy az elektromos roller járműe. Mert a kúria meghatározta, hogy gépi meghajtású pont-pont-pont jármű. Nem az a kérdés, hogy gépi meghajtású, ez nem kérdés. Az a kérdés-e, hogy mivel nincs benne a kreszben, mint jármű, létezik az 5/1990-es és a 6/1990-es köhémrendelet, és léteznek Európai Uniós irányelvek, amelyben egyikbe sem fér bele a roller. Mert az egyik azt mondja, hogy pedál kell, hogy rajta legyen, a másik azt mondja, hogy ülésnek kell, hogy rajta legyen. Magyarán a mikromobilitási eszközöket, és ez nem csak a roller, a Segway, a Van Wheel, tehát ezeket mind-mind szabályozni kellene. Én annak a híve vagyok, hogy egységesen. Tehát a mikromobilitási eszközöket, tehát ne bontsuk külön, hogy Segway, meg Van Wheel, mert mindig lesznek újabb, újabb típusú járművek. Tehát először is az elektromos roller definícióját meg kell alkotni, és ketté kell választani, vagy sebesség szerint, vagy teljesítmény szerint, de a legjobb az, hogy sebesség és teljesítmény szerint.
Egyébként éppen az lett volna a következő kérdésem, hogy mert ön is említette, hogy mindig lesznek újabb és újabb ilyen eszközök, hogy milyen gyorsan tudja követni a KRESZ, vagy a bármilyen jogszabály ezeket a technológiai fejlődéseket.
Ugye azt szokták mondani, hogy a bűnözők mindig egy lépéssel a bűnüldözők előtt járnak, és itt nem bűnözőkről beszélünk, hanem egyszerű fiatalokról. Nos, van viszont egy olyan orvosi álláspont, hogy 14 év alatt tiltanák, van, aki 16 év alatt is. Ami nagyon fontos, hogy a sisak, mégpedig olyan sisak, amelyik az arcot is védi, az alapvető kérdés, hiszen adott esetben egy fejsérülés halálhoz is vezethet. A gerincprotektor megint csak nagyon fontos, a felelősségbiztosítás ugyancsak fontos, én biztos, hogy ellátnám rendszámmal is, és a roller szolgáltatók esetében, akik bérbe adják a roller, kötelező felelősségbiztosítást köttetnék. Egyébként ez kötelező is, csak valaki nem köti meg, de olyan kötelező felelősségbiztosítást, mint ami egyébként a gépjárművekre van. És ebben az esetben a kötelező gépjármű felelősségbiztosító helyt állna például a károkért is, mert azért ne csak a személyisérülésekről beszéljünk, hanem rengeteg kárt okoznak az elektromos rollerek járművekben. És ugye nem tudják utolérni őket, mert nincs rendszáma. Nem nagyon látszik. Most a másik egy nagyon érdekes kérdés, és ezt már talán ügyvédi vagy védői szemmel mondom. Ha valaki mondjuk enyhefokú ittasan vezet egy elektromos rollert, és nem száguldozva, az ittas járművezetést követel. Ez rendben van. De ilyenkor a járművezetéstől eltiltást alkalmazza a bíróság úgy, hogy nem is kell hozzá vezetői engedély. Úgy, hogy nem is tudják a kategóriát meghatározni. Az én álláspontom az az, hogy ilyenkor legigazságosabb az AM kategóriára való eltiltás, ami azt jelenti, hogy tulajdonképpen a segédmotor kerékpár most mindentől eltiltani, tehát a kamion vezetésétől, a teherautó vezetésétől, a személykocsi vezetésétől szerintem igazságtalan.
Egy roller véget, vagy egy
rollerhet. Nincs baleset. Ennyi fokú ittas, amit egyébként én maximálisan egyetértek azzal, hogy ez tilalmazott, mint ahogy én a kerékpárnál is az zéró toleranciát bevezetném, és ez megint egy szélsőséges álláspont, csak az az érdekes groteszk helyzet fordul elő, hogy a Markó utca, ahol, ha jól számolom, akkor négy bíróság volt található. A Markó utcában van egy olyan út, ahol ha balra kanyarodik az ember, akkor szembe jöhetnek vele a kerékpárosok. Na most itt csak a reflex, az elővigyázatosság, és gyakorlatilag a jóisten az, aki megakadályozza a baleseteket. Tehát az, hogy a kerékpárosok szemből is jöhetnek, ezt is nagyon át kéne gondolni, mert rengeteg baleset van belőle.
Hú, itt ez felvet megint egy másik kérdést, például azt, hogy Magyarországon a járdák, az utak, egyáltalán az úthálózat alkalmas-e arra, hogy ennyi közlekedési eszköz megfelelően tudjon közlekedni. Én kerékpáros vagyok, én onnan tudom, hogy van, ahol nem tudok az úttesten menni, mondjuk egy buszsávban mehetnék, de a legerősebb és a leggyengébb egy sávban az megint nem a megfelelő.
Igen, a bírói gyakorlat levezeti tulajdonképpen, de ez is olyan, hogyha most nagyon megpiszkálnánk, hogy hol mehet az elektromos roller, leginkább ugye a kerékpársávban. És nekem volt olyan ügyem, amikor egyébként ázsiai, most teljesen mindegy, hogy egy autóvezető kitolatott, és gyakorlatilag ütközött a rolleressel, a rolleres 8 napon túl is sérülés szenvedett. És gyakorlatilag a védő kollégám arra, itt ott sértetti képviselő voltam, arra hivatkozott, hogy nem is mehetne a roller. Most itt jön az okozatossági elmélet, de jött, tehát ott volt, és innentől kezdve a büntetőjogi felelősségét a bíróság megállapította az autósnak. A kerékpárral, meg a rollerrel és az út minőségével kapcsolatban meg valóban nagyon helyes és jó a felvetés. Most gondoljunk bele egy vanwheelbe, egy egykerekes, ahol ugye maga a test az, ami az energiát levezeti. Belemegy mondjuk egy kátyuba, az egy kerék. Nem tud mit csinálni. Gyakorlatilag az egy kerék csorbul ki, az egy kerék veszíti el gyakorlatilag a stabilitását, és abban a pillanatban egy hatalmas esés, és akkor még nem is találkoztam másik járművel, vagy gyalogossal. Sőt, olyan is volt, hogy gyalogos, bocsánat, így mondom, ütött el elektromos rollerest, vagy rollerest, aki egyébként szabálytalanul járdán közlekedett, és a rolleres szenvedett súlyos sérüléseket. Tehát még ilyet is el tudunk képzelni.
Hát, hogy csak egy lépcsőházból kijövünk, kilépünk.
Ez történt. Szó szerint ez történt, a lépcsőház. Kijött a rolleres. A rolleres egyébként szabálytalanul közlekedett a járdán. Itt természetesen a gyalogosnak nem volt büntetőjogi felelőssége, de hogy ez mondjuk a kerékpárúton történik, akkor a gyalogos felelősséggel tartozik.
Arra lát esélyt, hogy hatékonyan lehessen fejleszteni a kerékpárutat. Most persze hasonlíthatnánk Hollandiához, de hát Hollandiában egészen más a kultúrája, például a kerékpározásnak is.
Igen.
Ott simán el lehet jutni A-ból B-be, települések között, vagy az ország
és 16 millió lakosnál többen vannak, igen?
Igen, tehát ott egészen más a kultúrája is a történetnek. Máshogy vannak kialakítva az utak, vagy esetlegesen azok a területek, ahol járhatnak ezekkel az eszközökkel. Lát erre lehetőséget, hogy ebbe egyáltalán valaki majd belevágja a fejszéjét?
Én azt gondolom, hogy a kormány eltökélt abban, illetve a miniszter eltökélt abban, hogy itt szabályozási módosításról van szó. Szóval én évek óta ezt mondom, hogy gyakorlatilag el kell helyezni az elektromos rollereket egyáltalán a táblán, hogy mondani szokás. Tehát gyakorlatilag definiálni kell, hogy ezek melyek. És azt mondtam, hogy én Major Róberttel értek egyet, hogy a mikromobilitási eszközökre, ha esetleg találunk rá egy jó magyar szót, bár mondjuk egyelőre még nem találtak, azokat egységesen kellene szabályozni, sebesség és teljesítmény határ fölött, illetve alatt. Ha fölött van, akkor én a segédmotoros kerékpárokra vonatkozó szabályokat alkalmaznám, ha alatta van, akkor pedig a kerékpárra vonatkozó szabályokat alkalmaznám, de az is egy megoldás, hogy egy teljesen más szabályozást alkalmaznak, csak végre legyen szabályozva. Ez nagyon fontos, mert nem lehet az, hogy a kúria pótolja a jogalkotást. Mert pillanatnyilag azzal, hogy a kúria döntött, hogy a roller gépi meghajtású jármű, nyilván a kúria döntését mindenkinek tiszteletben kell tartani. És mint említettem az elején, nem az a kérdés, hogy gépi meghajtású-e, hanem hogy jármű-e. Tehát, hogy hol van az a definíció, mert a KRESZ jármű definíciójában nem fér bele. Tehát ezért kéne a KRESZ-t módosítani először.
Hú, de ez aztán megint tovább görgeti majd ezt a kérdést, mert például, hogyha valakinek nem saját rollere van, hanem mondjuk bérel egy rollert, ugye vannak azok a cégek, amelyek nem tudom, hány rollert adnak bérbe, turisták is nagyon szeretik, könnyen eljutnak A-ból B-be. éve ugye ezekkel. És hogyha az ön által említett felszerelést fel kell venni ezekhez a rollerekhez, mondjuk még egy rövidebb útra is mennek 2 kilométert, most csak mondtam valamit, a teljes arcot védő sisakot, a gerincvédőt és még a nem tudom mit, akkor részben ez plusz kiadása annak a cégnek, amelyik üzemelteti ugye az elektromos rollereket, a másik feltehetőleg kevesebben fognak így belevágni ebbe az egészbe, már abba, hogy felüljenek, vagy felálljanak egy ilyen rollerre. Tehát ezzel az ő üzleti érdeke az mindenféle.
Ez így van. Igen, hát én éreztem, hogy itt van valamilyen üzleti érdek, mert ugye az, hogy mennyi az elektromos rollerek számára, tényleg csak becslések vannak, de több százezer. Brüsszelben van egy olyan érdekes, most leginkább a tahográfra tudom, ahhoz tudom hasonlítani, de nem az, amely gyakorlatilag a memóriában rögzít, hogy mikor megy a járdán, mikor megy az úttesten, mikor megy többel, mint a megengedett. Tehát gyakorlatilag ott van egy fehéren, feketén ott van az, hogy mikor sértett szabályt. Lesz majd egy megoldás azért, ami már itt kopogtat az ajtónkon, az önvezető járművek. Az önvezető járművek, amelyben egyelőre nem mernek belevágni az államok, nem csak Magyarország. Én például gondolkoztam ezen, hogy például miért nem. Például hatalmas munkanélküliséget generál. Hogyha belegondolunk, hogy a kamionok helyett már simán lehetnének önvezetők. Japánban, Angliában bizonyos járművek már önvezetőek. Bizonyos vasutak önvezetőek. Taxik önvezetőek. Ázsiában rengeteg olyan ország van, ahol az önvezető járművek teret nyertek, és az önvezető járművek ugye felismerik a baleseti kockázatokat.
No, innen folytatjuk legközelebb ezt a beszélgetést. Borbély Zoltán ügyvéd közlekedési szakjogász volt a vendégünk. A témánk pedig az, hogy hamarosan szigorodhat az elektromos rollerekre vonatkozó szabályozás. Köszönöm, hogy eljött.
Nagyon szívesen.
És 8:55 perc, nem nagyon maradt más tisztem hátra a mai napra, mint hogy megköszönjem hallgatóink figyelmét, valamennyi kollégám Pilinger Marianna, Bényi Csaba és Pap János nevében. Köszönöm, hogy velünk tartottak, holnap reggel 6 órakor ismét számítok a figyelmükre. Minden jót, Csete Beltát hallották.
12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
Vár a Lidl, az év friss pékáru kereskedője. Most csütörtöktől vasárnapig a Böreg Stanglé 33% kedvezménnyel csak 159 forint, a Lepény 33% kedvezménnyel pedig csak 399 forint. Lidl, igazán megéri. Az év friss pékáru kereskedője díjat a Lidl az évboltja nem reprezentatív versenye alapján nyerte el. További információ az évboltja.storeinsider.hu oldalon.
Világsztárok, hazai tehetségek és felejthetetlen koncertélmények. Elindult a jegyértékesítés a Magyar Rádió Művészeti Együtteseinek új évadára. Jöjjön egy kis ízelítő. Richard Strauss-tól az ikonikus Imígyen szól a Zarathustra, Berlioztól a romantikus, fantasztikus szimfónia, Brahmstól a megrendítő német requiem, és Beethoventől a monumentális Missa Solemnis. Csak néhány az évad legszebb zenéi közül, melyek fémjelzik a rendkívül kívülinek ígérkező koncerteket. Váltsa meg jegyét az nrme.jegy.hu oldalon.
Reklámot hallottak.